valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás! Magyarország történetének egyik legnagyobb sporteseményén Budapest a futballvilág központjává válik. Európa két legjobb csapata találkozik a Puskás arénában. A város lüktető hangulata, a szurkolói zónák fergeteges programjai és a világsztárok közelsége felejthetetlen élményt ígér minden látogatónak. A május 30-ai Paris Saint-Germain Arsenal találkozóval és a korábbi bajnokok ligája döntőkkel is kiemelten foglalkozik a Nemzeti Sportrádió. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Kellemes délutáni rádiózást kívánok a mikrofonnál, Tóth Béla. Május 26-a van, és 15 óra múltán kezdődik a Hazafutás, amelynek mai szerkesztője Szalai Kristóf. Labdarúgás, labdarúgás, labdarúgás minden mennyiségben a 18 óráig tartó adásunkban. Hangolunk majd a szombati bajnokok ligája döntőre, amit itt rendeznek Budapesten. Készülődünk a világbajnokságra, 16 órától pedig a Nemzeti Sportkörben átbeszéljük majd a hétvége legfontosabb történéseit vendégeinkkel, úgyhogy érdemes velünk tartani egészen tehát a Hazafutásra 18 óráig. Mindenek előtt viszont a vendégünk a stúdióban, Somogyi Zsolt, a Nemzeti Sport munkatársa.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sport Rádióban.
Már csak négyet kell aludni, és a Bajnokok Ligája döntőt megrendezik Budapesten a Puskás Arénában. Az a Bajnokok Ligája döntő következik, amely egy olyan párosítást hoz, amely a BEK, valamint ugye a Bajnokok Ligája történetében sem fordult még elő, Arsenal Paris Saint-Germain összecsapás, és már csak azért sem fordult még elő ez a párosítás, mert hogy a Paris Saint-Germainnek ez mindössze a harmadik döntője, míg az Arsenalnak a második, ráadásul a londoniak esetében azért arról lehet beszélni, hogy most már történelmi távlatokban érdemes gondolkodni. 22 év elteltével lett ismételten bajnok a csapat, és 20 év elteltével jutott be ismételten a Bajnokok Ligája döntőjébe az Arsenal. Beszéljünk először akkor erről a csapatról a résztvevők közül, mert hogy az már a hétvégén, illetve nem is a hétvégén, hanem még egy héttel ezelőtt biztossá vált a Bournemouth Manchester City döntetlen által, hogy az Arsenal angol bajnok lesz. És ugye vasárnap a Crystal Palace otthonában a serleget is átvehették a londoni játékosok. Hát az Arsenal esetében mindig abba a kérdésbe futunk bele, hogy mit lehet várni ettől a csapattól, amely hát ebben az idényben Angliában a legjobbnak bizonyult, de nagyon sokféle vélemény elhangzott már a csapat játékáról, olyan értelemben, hogy hát a csapat az nem feltétlen a leglátványosabb játékot nyújtja. Te ezzel mennyire értesz egyet, Csoma?
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Jó kérdés, sokszor elemeztük ugye az angol bajnokságot, meg a Bajnokok Ligáját is a Nemzeti Sportrádió műsoraiban, és az Arsenal is szóba került, és én általában azon az állásponton voltam. Nyilván az ember nem tudja az összes mérkőzést mindig figyelemmel kísérni, de én nyilván a Liverpoolt, a magyar játékosok, ugye Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos, és akár azért is, hogy Pécsi Ármin milyen ügyesen ül a padon, nagyon nagy szeretettel és kiemelt figyelemmel követi az ember, de ha tehettem és ráértem, akkor a másik angol csapat, aminek a mérkőzését követtem, az az Arsenal volt, mert szerintem nagyon szórakoztató, és nagyon, nagyon élvezetes, és nagyon látványos futballt játszik. Úgyhogy én ezeket meglepve hallottam, ezeket a véleményeket, most akkor kijátszotta a látványos és lebilincselő futballt a Premier League-ben, hogyha az Arsenalt kritizáljuk. Nyilván a Premier League az egy másik szint, de hát pontosan tudjuk, hogy az olyan csapatok, mint a Liverpool, vagy olyan óriási hagyományokkal rendelkező csapatok, mint a Manchester United, vagy az utóbbi években páratlanul sikeres Manchester City, ezeket a csapatokat meg tudod előzni, szerintem az egy önmagában egy óriási teljesítmény. Most ez, hogy milyen teljesítménnyel, hát ez egy nem akarom idehozni a másik bajnokok ligája csapatot, mondjuk a Tátenemet, mennyire volt szórakoztató, hajszálon múlt a kiesés, úgyhogy én azt gondolom, hogyha bármelyik Tátenem szurkolónak bármilyen arzenálos eredményt felajánlanának, nyilván betegséget színlelve elszaladnának, de ha azt mondanak nekik, hogy egy olyan élvezhetetlen futballal, mint az Arsenal 2025-2026-ban megnyernék a bajnoki címet, én azt gondolom, hogy a Spurs szurkolók mondjuk sírva elfogadnak ezt az ajánlatot, és nem zavarná őket a játéknak a minősége. A történelmi távlatokról tettél említést, és ez igaz is. Jól emlékszem a 2006-os döntőre, nagyon emlékezetes finálé volt sok szempontból, de én azt gondolom, hogy ezt az Arsenalt ugye egyértelműen Mikel Arteta nevével lehet összekötni, és az ő szerepvállalása tudtuk, hogy ugye láttuk játékosként, aztán Pep Guardiola stábjában dolgozott, és onnan azért rengeteget elhozott
játékosként
ő is.
Játékosként látva őt, gondoltad volna, hogy belőle ilyen menedzser lesz?
Nem gondolkoztam ezen, és azért, mert hosszú távon, hosszú évek tapasztalata az velem azt mondatja, hogy a játékos tudás, a játékos karrier az nincs igazán meghatározó igazán az edzői karrierben. Ez egy teljesen másik műfaj. Maga Carlo Ancelotti, aki kiváló játékos volt és kiváló edző lett, írta azt a könyvében, hogy futni a pályán és odapasszolni a labdát az ellenfélhez, és 30 ember előtt beszélni, és kitalálni, hogy abból a 30-ból hogy lehet az a 11, és hogy cserélsz, és fizikailag is, és mentálisan is. Minden, hogy jó állapotban legyenek, az két teljesen különböző munka. Azok nem is hasonlítanak egymáshoz. De egyetértek az öreg Kárlóval, hogy az egy óriási előny, hogyha te az öltözőben eltöltöttél, akár a legmagasabb szinteken hosszú éveket, és tudod, hogy milyen a BL himnuszt a pályán hallgatni, de tudod azt is, hogy milyen, amikor lecserélnek, amikor te úgy érzed, hogy jól játszol, milyen az, amikor ülsz a padon, és úgy érzed, hogy tudnál segíteni, és nem küldenek be, milyen sérültnek lenni. Szóval ez egy nagy előny, de ezen nem mindenki tud élni. Ha az Arsenalt veszük, Arsène Wenger teljesen középszerű játékos volt, és nagy riválisa a Sir Alex Ferguson is. Középszerű játékosok voltak. Edzőként viszont világhírűek és világsztárok voltak. És aztán ott van még José Mourinho-t idevehetem, aki talán az utóbbi években ez az általánosan elfogadott tézis, hogy lefelé tart a karrierje, de most visszamehet a csúcsra, és van egy óriási bizonyítási lehetőség, amiről hallani lehet. Ő meg egyáltalán nem volt játékosként semmilyen tényező, és aztán edzőként lett.
Emlékszem azokra az összevetésekre, még amikor Wenger búcsúzott az Arsenaltól, ugye több évtizedes pályafutását követően, hogy azt megelőzően talán 4 évvel Ferguson is elhagyta a Manchester United-et, az volt ugye 2013-ban, és ott rögtön összevetették a két klubot, hogy hát amikor két ilyen legenda, két ilyen meghatározó személyiség távozik, akkor az feltehetően a klub szervezetében is jelent majd egy hosszú távú visszaesést. És akkor, hogyha valaki nekem azt mondja, hogy az Arsenal hamarabb lesz bajnok, mint a Manchester United, hát akkor lehet, hogy megettem volna kalapomat, hogyha ez teljesül, de az valósult meg, hogy az Arsenal állt rá hamarabb arra a pályára, amely a bajnoki címig repítette a Manchester United-dal szemben, ugye itt a két legendás edző távozását követően. És azért az Arsenalnak is megvolt a maga útkeresése, mert Unai Emeryvel próbálkoztak első körben, aztán az ő távozását követően jött szinte hamarjában Mikel Arteta. De hogy látod azt az utat, amit Artetával bejárt ez az Arsenal? Mennyire volt ez egyenes irányú, vagy mennyire voltak benne flick-flakkok, mert azt láttuk már az elmúlt években, hogy hosszú távon kihívója lehet a Manchester City-nek az angol bajnokságban, és a bajnokok ligájában is az utóbbi években már rendre odaért a végjátékbe az Arsenal.
Én talán nem csak utólag, a menet közben is ezt én sokszor elmondtam, tehát lehet, hogy ezt már a kedves hallgatók talán tőlem is hallották. Én ezt nagyjából egyenesnek láttam, és én arra emlékszem, most hogyha kettőt összevetted, nagyon érdekes, hogy szerintem innen, hát ahogy Budapestről, Kunigunda utcából látjuk az angol folyamatokat, de ugye futball szeretőként akár lehet véleményünk. Én mindig hozzáteszem, hogy, hogy én nem gondolom, hogy igazam van. Nekem ez a véleményem, engem meg lehet győzni, és szívesen beszélgetek bárkivel erről. Nyilván a United vagy az Arsenal szurkolók lehet, hogy ezt teljesen másképp látják, és sokkal több információjuk van. De kívülről most úgy látszik, hogy a Unitedben sokkal nehezebb volt Sir Alex-et pótolni.
Ez egyértelműen úgy látszik.
A Wengert is nagyon nehéz, az is egyértelmű, de inkább azt akarom mondani, hogy az látszódott, hogy a Unitednél nem találták meg, és nagyon bízom, hogy talán most ez másképp van, akiben igazán bíznak. Bárkit neveztek ki, igazán nem bíztak benne, és rész sikerek voltak, de és senki nem volt olyan, mindenkit hozzá hasonlítottak. Én nem nagyon hallottam, hogy Artetát bármikor is Wengerhez hasonlították volna, vagy azt emlegették volna, hogy hát veretlenül bajnokok voltak, és hogy milyen csapat volt Berkán, meg Henry, meg Pires-szel, meg Vieirával, milyen Arsenal volt. Sőt, amikor elkezdte a munkát, akkor ugye rögtön katasztrofálisan indultak, és álltak a 20. helyen, az a Premier League-ben az utolsó helyezett, és ugye a 18. is kiesett.
Annyi, hogy Arteta idén közben vette át az irányítást, tehát egy, emlékszem, decemberi napon mutatkozott be.
És ez a következő szezon. És emlékszem, hogy egy baráti társaságban, ahol az ismerősömnek a gyerekei is ott voltak, akik voltak általános iskolás, de focista, és nagyon szereti, és azt játszottuk, hogy melyik bajnokságban ki lesz a bajnok, és kik lesznek a kiesők. 12 éves Ricsi az Arzenát kiesőnek írta, mert akkor utolsó helyen állt. És emlékszem, hogy mondtam neki, figyelj, ők feljönnek, ők erősebbek, nem? Ő látta a meccséket, ez gyenge csapat, nagyon aranyos volt. De természetesen a sajtó egyértelműen óriási ortrom alatt tartotta a klubot, és az edzőt, hogy itt nyilvánvalóan ez egy tévedés, és ez nem is lehet Wengerhez hasonlítani, és ugyanolyan rossz döntés, mint amit a Unitednál is sokat hoztak, és itt azonnali váltásra van szükség, és akkor az a sokat idézett mondat, hogy bízunk a folyamatban.
Igen, trust the process.
Pontosan ez volt, hogy tudjuk, hogy mire képes az edző. Tudjuk, hogy mit akar. Fölvázolt egy olyan hosszú távú tervet, hogy abból a keretből kik azok a játékosok, akik szerinte ahhoz képest, amit nyújtanak, vagy ahhoz képest, amilyen mentális hatással vannak a csapatra, a csapat egységre, hiába jó játékosok, vagy ha túl sokat keresnek, azoktól szépen lassan, fokozatosan szabaduljanak meg, és szépen lassan átalakítja a keretet, és a csapat egység, a tudatosság, és ahogy szép lassan épült a védelem. Ha az emlékeim nem csalnak, akkor a 20. helyről a középmezőnybe simán megérkeztek, sőt, talán már az az idény volt, amikor az utolsó mérkőzésen a Bajnokok Ligája indulásért játszottak, ami ugye az anyagi szempontból döntő lett volna, és ott akkor az nem sikerült. És az egy nagy csalódás volt. De ott megint elhangzott, hogy mi bízunk ebben a folyamatban, ez egy nagy átalakulás, a 20. helyről följöttünk a dobogó közelében, és aztán onnantól már mindig második volt a csapat, és akkor meg az volt, hogy az volt a kritika, hogy ez egy vesztő csapat, ez egy lúzer csapat, ez egy ezüstbánya, ahogy a veszprémi szurkolók szokták a szegedieknek énekelni. Én akkor azt mondtam, hogy ez is egy szurkolói kérdés, ez egy szurkolói felfogás kérdése, amiben lehet, hogy te meg én nem fogunk egyetérteni, hogy mi a sikeresebb. Ha a következő 5 évben, mondjuk most 2026-ban, az Arsenal döntőben van, de elveszíti. Jövőre is döntőben van, de elveszíti. Aztán 28-ban nincs döntőben, de 29-ben megint döntőben van, és elveszíti.
Egy idő után az már talán sikertelenségre val.
Vagy egyszer bejut egy csapat, és megnyeri. Melyik a nagyobb eredmény? Mert én azt gondolom,
háromszor döntőbe jutni.
4 év alatt háromszor döntőbe jutni, az azt jelenti, hogy te folyamatosan a világ két kötője három legjobb csapatának az egyike vagy.
És azt mindig hiányzik az a pici, hogy te legyél a győztes.
Tehát a siker az a trófeában mérhető, vagy az, hogy közel vagy.
Tudod, mi jutott erről az eszembe, hogy Arsène Wenger?
Nem csak azért, hogy 2023 és 2025-ben is döntőben volt, és közben olasz bajnok volt.
Szerintem viszont egyértelműen siker látva az olasz labdarúgás mostani helyzetét.
És a bajnokságban is, hogyha az 5 évet megnézed, hogy 20 ponttal bajnok vagy, 1 ponttal lemaradsz, 18 ponttal bajnok vagy, aztán következően megint 1 ponttal lemaradsz, és utána megint nyersz 15 pont, az azt jelenti, hogy mind az 5-öt meg kellett volna nyerned, csak a menet közben a sérülések, a terhelés, és ha lemaradtál, akkor minimális volt az a lényeg, hogy te mindig nagyon-nagyon-nagyon közel, vagy megnyered nagy előnye, vagy nagyon közel vagy. De én azt gondolom, hogyha 4 év alatt 3-szor bejut egy csapat a Bajnokok Ligája döntőjébe, az nálam felér egy trófeával. Az egy világklasszi szakmai munka, én azt gondolom, és ezért ugyanezt az álláspontot képviseltem akkor, hogy az Arsenal folyamatosan a második, ugye talán 2-szer a City, és 1-szer a Liverpool mögött, és látjuk, hogy oké, hogy a Liverpool megelőzte, de az Arsenal minden évben kiegyensúlyozottan tudott teljesíteni, és az most már elég volt a bajnoki címhez, úgyhogy én ezt egyenes útnak látom, ez a 12,5 perc hosszúságú válaszom.
Igen, egyébként azt akartam mondani, hogy az a kapcsolatban, amit fejtegettél itt, hogy 3-szor döntőbe jutni, vagy 1-szer döntőbe jutni, és azt megnyerni, hogy amikor Wengernek az utolsó éveiben szinte csak az volt a célkitűzés, hogy a Bajnokok Ligáját érő 4. hely legyen meg, és akkor az ugye az Arsenal szurkolók körében is nagyjából azért azt mutatta, hogy az nem siker, azzal már nem elégedettek. Holott aztán utána, miután Wenger távozott, folyamatosan lecsúszott az együttes a Bajnokok Ligája indulásról, és akkor már az felértékelődött, hogy hát teljesen más csütörtökönként játszani, vagy kedden, vagy szerdán. Na hát viszont például a Paris Saint-Germainnél kérdés sincsen azt illetően, hogy mikor játszik a csapat, mert a Bajnokok Ligájában szerepel az elmúlt években, sőt évtizedben, és azt látjuk, hogy miközben Franciaországban egyed uralkodó, most már a Bajnokok Ligájában is elérte arra a szintre, ami hát a saját maga költségvetését, azt a minőségű játékos állományt, ami van Párizsban, tehát ide predesztinálja ezt a csapatot a Bajnokok Ligája végjátékába. Luis Enriquének köszönhető ez egyedül, mert láthatóan addig, amíg ő nem érkezett meg a Paris Saint-Germainhez, addig a Bajnokok Ligájában a botlások, illetve az elvárton alulvaló szereplések jellemezték a PSG-t.
És fájdalmas kudarcok.
Így van.
Ugye emlékszünk a Barcelonában, ugye ott a 4 gólos előny. Igen. Estek ki.
Unai Emery volt akkor egyébként a Paris Saint-Germain edzője.
Igen. Ettől függetlenül nem gondolom őt rossz edzőnek.
Hát az de... Európa Ligában úgy látszik, hogy a legjobb.
És most a Premier League-ben is bizonyított, és ott is katasztrofálisan kezdtek. Hát ha jól emlékszem, most ugye nem róluk van szó, az első 3 meccsen gólt se rúgtak, vagy az első 4 meccsen gólt se rúgtak. Az első 3 vagy 4 bajnokin nem rúgtak gólt, úgyhogy 2 döntetlenjük volt és 2 vereségük, de úgyhogy gólt se rúgtak, és onnan eljutottak a dobogóig, úgyhogy ott is a folyamatot kellett látni.
Az látszik, visszatérve most már a Paris Saint-Germainre, hogy ott viszont érezhetően Enriquével, akkor, amikor ő megérkezett abban az idényben, nála is megvolt feltehetően az a folyamat, hogy átnézte a keretet, rábökött néhány játékosra, hogy kire nincsen szüksége, rábökött néhány fiatalra, hogy őket viszont nagyon szeretné, és akkor ez a folyamat érlelődött egészen odáig, hogy a Bajnokok Ligáját tavaly a fináléban soha nem látott különbséggel nyerték meg, még az ebben az idényben való menetelésre megint csak az mondható el, hogy az egyenes kieséses szakaszban nem igazán van ellenfelük. A Bayern München volt az egyedüli ellenfél, őket viszont oda-vissza majdnem megverték, oké, hogy a végén kéne egyenlített hazai pályán Münchenben, de hát az igazából már nem osztott, nem szorzott.
Ha folyamatban bízol, vagy látod, itt óriási felelőssége van a vezetőknek, és itt az Arsenalról beszélünk természetesen, de a Párizst is ide lehet venni, ha már valahogy az Aston Villa teljesen váratlanul és meglepő módon bekerült a beszélgetésbe, hogy mikor kell edzőt váltani, és hogy mikor van igazad, amikor bízol a folyamatban, és hogy komoly felelős szakemberre, aki látja azt a folyamatot, ami az edzővel zajlik. Ugye itt a legérdekesebb példa, és talán egy olyan tanulsága a labdarúgásnak, az egyetemes örök labdarúgásnak, amiről szerintem keveset beszélünk, hogyha egy csapatban ott van Neymar és Messi.
Akkor még Mbappé, igen.
És még Mbappé is, igen, de még Thiago Silva, ez káprázatos névsor. Az óriási esélyed van, hogy sikereket érjél el, és azt gondolnád, hogy amikor ilyen minőségű, ilyen volumenű a labdarúgás valaha volt legjobbjai között emlegetett futballisták elmennek a csapatottól, akkor ott törvényszerű a visszaesés. És itt a Paris Saint-Germain az élő cáfolat, hogy nem, akkor indult meg igazán felfelé a csapat. ez egy döbbenetes dolog, és nem tudom, hogy milyen összefüggés van a legnagyobb sztárok távozása, és aközött, hogy a többieknek egyszerűen lehetőségük nyílt, mondjuk kilépni az árnyékból, vagy...
Feltehetően meg csapattá érett talán, nem?
És itt már Luis Enriquének valóban. Egyrészt a fiatalok, másrészt a csapategység kialakítása, és a játékstílusnak is a kialakítása, hogy szokták mondani, hogy a magyar labdarúgásban még mindig az utánpótlásban a alacsony termetű játékosoknak nehéz dolguk van, és hogy 260 centis portugál játékosra rábízod a csapatot támadó játékát.
És az egyik ráadásul még BL elődöntőben gólt fejjel.
Na hát az mondjuk felfogadatlan, az egy erős kritika az ellenfélre nézve, de valóban, hogy mi az a játék, amit kitaláltak, kik azok, akikkel ezt meg lehet valósítani, miközben lenyűgözően futballozik ez a csapat, amikor nála van a labda, egészen döbbenetes, amilyen futballra képesek, amikor nincs náluk a labda. És szerintem ebben lépett igazán nagyot a Párizs, és ehhez olyan szintű szervezett csapatmunka kell a magasra feltolt letámadás kapcsán, amelyben azt a fajta futómunkát, azt az alázatos, szorgalmas kuli munkát Messi, Neymar, Mbappé nem végezték el. Velük velük sok mindent el lehetett érni, sokféle játékot lehet velük játszatni, de ezt a fajta labdaszerzésre alapuló játékot, ez biztosan nem, mert ők úgy vannak vele, hogy ők majd futnak akkor, hogyha előre kell menni, és emlékezzünk vissza, hogy még a tavalyi müncheni BL döntőn is az volt a téma, hogy össze-vissza rohangálnak a párizsi játékosok az Inter 16-osán belül, de valójában ott nem összevisszaság volt, hanem
tudatosság.
Olyan szinten megfojtották az Intert, hogy nyilván kielemezték, hogy mondjuk az olasz bajnokságban és egyébként a BL-ben is egy labdatartásra egészen hátulról induló építkezésre alapuló játékot teljesen tönkretettek, és tényleg az Inter 16-osán belül, vagy a 16-osa környékén szereztek labdákat. Úgyhogy nagyon Luis Enriquének óriási szerepe van ebben, ez nem kérdés. Úgyhogy szerintem ezt majd oktatják a labdarúgás katedrán, hogy egy sztárcsapat, egy sztárokkal teletűzdel csapatot mégis hogyan kell átalakítani, és milyen futball talált ki, és az hogy működik. Úgyhogy nagyon-nagyon sokáig ugye a Real Madrid a 2010-es évek második felében tudott nyerni sorozatban, de egészen addig nem volt címvédés. Sőt, a 90-es években volt egy olyan szakasz.
Hát amióta a Bajnokok Ligájának nevezik, azóta csak a Real Madrid. 2017-es, igen, az az első címvédés.
De úgy, hogy a 94-es győztes Milán döntőben volt 95-ben, a 95-ben a Milánt legyőző Ajax döntőben volt 96-ban, de kikapott a Juventustól, és a 96-os győztes Juventus döntős volt 97-ben, de kikapott a Dortmund,
és
98-ban is, de 97-ben tudott volna címet védeni, és akkor Borussia Dortmundtól kikapott, vezette Púl Sándor. Tehát ott több, minden évben volt lehetőség címvédése, de nem sikerült senkinek. A Real Madridnak ez a korszakos csapata valóban, amikor tényleg a csúcson voltak Cristianoval, Benzemával és a többi Modriccsal, Krosszal, a világsztárokkal.
És is ott játszott.
És volt benne nagyon szerepe, én úgy gondolom. Szerintem jó játékos volt, de nagyon keveset adott ki magából.
Aztán a kijevi BL döntőt, azt viszont ő nyerte meg. Meg hát Kárius, de az már teljesen
igen.
Más.
Szóval a címvédés. Komoly esély van most a címvédésre, és azért... De amit mondtam az előbb a hosszú távú sikerességben, hogyha bejutsz a Bajnokok Ligája döntő, megnyered a BL-t, és következő évben is döntőben vagy, akkor te a világ legjobb csapatáról beszélhetsz.
Milyen döntőt vársz egyébként május 30-án? Tehát mennyire lesz ez egy olyan mérkőzés, ami a tavalyira hasonlít? Tehát lesz akkor a különbség a két együttes között, bármelyik oldalra? vagy visszatérünk azokhoz a BL döntőkhöz, amikor mind a két csapat nagyjából kivárásra játszik, nem mer kockáztatni, csordogál a meccs, és majd egy egyéni villanás, vagy egy szépen végigvitt támadás eldönti a dolgot, vagy esetleg egy pontrúgás.
Azt nem gondolom, hogy 5 góllal megveri az Arsenal a PSG-t. Azt se gondolom, hogy...
Fordítva?
Azt sem. Annál szerintem az Arsenal egyrészt jobb csapat, mint a tavalyi Inter. Jobb állapotban van, mert én a tavalyi Intert is figyelemmel kísértem, de ott azt a csapatot, ott nem voltak megfelelő minőségű cserejátékosok, és a Bayern München, aztán a Barcelona kiejtése, és a folyamatos versenyfutás a bajnoki címért úgy felőrölte azt a csapatot, hogy egy kifacsart és végletekig elfáradt csapat volt. Én azt gondolom, hogy az Arsenal azért alaposan megnézte azt a tavalyi döntőt, hogy az miért alakult így, és hogy lett ebből ekkora különbség.
Fog mind a két csapat szerinted gólt lőni?
Én azt gondolom, hogy erre van esély.
Most visszapörgettem a fejemben az elmúlt döntőket, és hát legutóbb 2018-ban volt olyan, amikor mind a két csapat betalált. Ugye 3-1-re nyert akkor a Real a Liverpool ellen, azóta mindig vagy 1-0, vagy 2-0, vagy 5-0. Tehát olyan eredmények, amikor az egyik csapat rúgott a győztes egyedül gólt.
Hát itt most megint az Inter citálom a 2023-as isztambuli döntőben, ahol nemzeti sport szerkesztőinek jó voltából én lehettem a tudósító, hogy a kis csapatomat megnézhetem élőben, és de hát ugye dolgoztam, és ott szerintem az Inter nagyon jó helyt állt, és óriási helyzetei voltak. Hát, tehát az egy katasztrofális pech volt, hogy ott az Inter nem szerzett gólt.
Lukaku a gólvonalról sem.
Sem, illetve várította egy ízben Di Marco fejesét, Lukaku, mondjuk nem, tehát véletlenül őt találták el, az egy pek volt, de az, amit azt kikockáztam, mert azt élőben se hittem el, úgy fejelt, hogy a kaputól távolabbi lába volt az ötösön. És úgy, tehát oldalt állt, ugye oldalról jött a labda, és úgy helyezkedett, hogy az egyik lába az ötösön volt, tehát a másik lába kb. Mondjuk a 3-3,5 méterre volt, és úgy odafejelhette volna, és telibe fejelte Edersont, úgyhogy az egy szívfájdalom volt, de valóban én azt gondolom, hogy hát igen, itt elhangzott a pontrúgás, a rögzített helyzetek, amelyben az Arsenal egészen kiemelkedően teljesített, és a szöglet variációkkal az őrületbe kergették az ellenfeleket, hiába készültek rá, az ellenfelek is, és a játékvezetők is. Nagyon-nagyon a szabályosság határáig elmentek. Az egy másik kérdés, hogy a Bajnokok Ligájában is engednek-e annyi fizikai kontaktust mondjuk az ötösen belül, majd mint a Premier League-ben. Úgyhogy a szögletekre, oldalszabadugrásokra nagyon-nagyon építhetnek. Hát azért nyilván nagy sztori lenne, hogy egy magyar származású, magyar gyökerekkel rendelkező futballista, Gyökeres Viktor Budapesten gólt szerezne. Aki talán nem volt, bár eredményes volt, de nem igazán győzte meg szerintem még az Arsenal szurkolóit, de azért vannak ott klasszis támadók, meg fantasztikus szélsők, és azért azt gondolom, hogy Ødegaard és Rice előtt játszanak 4-5-en, váltakozza persze, mind világsztárok, úgyhogy az Arsenalban abszolút benne van a gól. De én úgy gondolom, hogy nagyon nagy tisztelettel kezelik az ellenfelet mind a két oldalon, taktikai szempontból. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy amint a Paris Saint-Germain Bayern München két mérkőzés, hogy a párizsi az egy elképesztő őrült vágta volt, potyogtak a gólok, és teljesen kiszámíthatatlanul alakult a mérkőzés. És akkor ugye arra számítottunk, hogy akkor milyen góleső lehet majd Münchenben, hát ugye ott meg már sokkal, és abból a más, ugye Harry Kane már tulajdonképpen nem osztott, nem szorzott, és a mérkőzés utolsó pillanataiban esett, a mérkőzést, vagy hát főleg a továbbítást már nem befolyásolta, és ráadásul ugye egy gyors góllal kezdődött a mérkőzés, úgyhogy akkor még inkább azt hittett, hogy akkor is megint lesz 6-8 gól, és aztán nem lett, tehát ezt szerintem lehetetlen kiszámolni. Azt mindenki tudja természetesen, hogy ez a döntő, itt azért nem lehet hibázni, itt nem fér bele egy 15 perces hullám völgy, tehát óriási koncentráció és fókuszáltság lesz mind a két csapat részéről. Én azt gondolom, hogy kellően friss lesz mind a két csapat, talán inkább egy hajszál a párizsiak frissebbek lehetnek, de azért már az Arsenal is ezt a mérkőzést úgy játszotta le Crystal Palace ellen, hogy, igen, hogy már bajnok volt, úgyhogy szerintem az a fajta probléma, ami az Interrel előfordult tavaly, az most idén kizáró lehet. Én nagyon kíváncsi vagyok egyébként a mérkőzés hangulatára, amely ugye most kivételesen nem esti kivilágításban, hanem fényes nappal kezdődik a mérkőzés, és még világos lesz, amikor...
Ha rendes játékidőben eldől,
így van,
igen.
Így van. Úgyhogy nem tudom, hogy ez mennyire befolyásolja majd a...
Hát aztán majd utána meglátjuk, hogy a vendéglátó egységek hogyan bírják majd a terhelést 21 óra után. Tehát hogyha hosszabbítás is van, 21 óra után már vagy a csalódott, és vagy az örömködő szurkolók azok el fogják lepni a budapesti belvárost, ebben egész biztos vagyok. Úgyhogy hát ez a szombat este nagyon érdekes lesz, nem csak a Puskás Arénában. Somogyi Zsoltnak, a Nemzeti Sport munkatársának nagyon szépen köszönöm. Beszélünk majd még a Bajnokok Ligája döntőről a híreket követően is.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Vereséggel zárta a svájci jégkorong elit világbajnokságot a magyar férfi válogatott, bejelentette kabinet főnökét Magyar Péter. Folytatódik a napos meleg idő eső nélkül. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
8-1-re kikapott Lettországtól a magyar férfi válogatott a svájci jégkorong elit világbajnokság utolsó csoport mérkőzésén, és összesítésben a 14. helyen zárt. Az már korábban eldölt, hogy a mieink jövőre is az elitben szerepelhetnek majd. A lettek pedig ezzel a győzelemmel bejutottak a negyed döntőbe. Gyirmót, Monor és Nagykanizsa cigánt párharcokat rendeznek a labdarúgó MB2 bejutásért, derült ki a Magyar Labdarúgó Szövetség honlapján megjelent közleményből. Az első mérkőzéseket vasárnap 17 óra 30 perctől, a visszavágókat pedig egy héttel később rendezik majd. Továbbra is Kárpáti Krisztián marad a PIK kézilabda akadémia szakmai igazgatója. A 42 éves szakember a következő idénytől a Győr vezető edzője lett volna, de egészségügyi okokra hivatkozva a szerződést felbontották a felek áprilisban. Ma a szegedi klub bejelentette, hogy Kárpáti marad, és az akadémia irányítása mellett az U20-as csapat vezetőedzői tisztségét is betölti. Sikerrel vették az első kört a Roland Garroson Marozsán Fábiánék. A legmagasabban rangsorolt egyes játékosunk Mattia Bellucci oldalán 7-6-6-4-re vert egy hazai kettőst a francia nyílt teniszbajnokság férfi páros versenyének első fordulójában.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Vizsgáló bizottságok felállítását kezdeményezi a kormánya, a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. Magyar Péter szerint a minisztériumokban több százmillió forintos fedezet nélküli kötelezettségvállalásokat, a Honvédelmi Minisztériumnál pedig 1000 milliárd forintot meghaladó szerződéseket találtak. A kormányfő azt mondta, minden korrupciós és hatalmi visszaélési ügyben teljes nyilvánosságot teremtenek. Magyar Péter megerősítette, hogy megszüntetnék a KEKVA rendszert és a Szuverenitás Védelmi Hivatalt is. Bejelentette kabinetfőnökét Magyar Péter. A miniszterelnök Sümegi Klaudia nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdást, filmproducert kérte fel a feladatra. Az angolul és olaszul felsőfokon beszélő Sümegi Klaudia csaknem egy évtizedet dolgozott pénzügyi területen, részt vett az Oxfordi Egyetem felsővezetői programjában, az elmúlt másfél évben pedig társalkotója volt a Tisza pártot és Magyar Pétert bemutató Tavaszi szél című filmnek. A Hunren jelenlegi vezetésével nem képzelhető el a kutatóhálózat megújítása, írta közösségi oldalán a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán szerint az lenne a legjobb megoldás, ha a szervezet elnöke és vezérigazgatója lemondana, és egy átmeneti vezetés venné át az irányítást, dolgozná ki a kutatóhálózat hosszú távú jövőképét. A cél egy stabil, autonóm és nemzetközileg versenyképes környezet kialakítása, ahol a kutatók bíznak a vezetésben, Továbbá biztosította a tudomány szabadsága és a hatékony működés, hangsúlyozta a tárca vezető. Amerikai szabadalmat kapott a Budapesti Műszaki Egyetem kutatói által kifejlesztett járműbiztonsági technológia. A nemzetközi szinten is kiemelkedő magyar fejlesztés megcsúszás közben is irányíthatóvá teszi az autót, ezzel jelentősen csökkentve a kisodródás balesetek kockázatát. Ez újabb jelentős mérföldkő a technológia nemzetközi elismerésében. Egyben jelzi, hogy a magyar kutatók megoldása globális szinten is újszerűnek számít.
Közlekedés.
A 4-es főúton Nyírtas térségében két személyautó ütközött össze. A 307-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. A 83-as főúton Tét térségében garanciális munkát végeznek. A Győr felé vezető oldalt az 51-es és az 55-ös kilométer között lezárták. Kerülni Téten a Győri úton keresztül lehet. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Országszerte zavartalan a napsütés, eső nem lesz. Holnap délutánig hasonló időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka 12-19, napközben 29-34 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Da, 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 di, di, di. Du, 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 du. Egy kéz, kezed mos, igazat mond a kis dobos, végünk lesz, mint a botnak. Szép időnk van, megadom magam, csináld úgy, ahogy mondtam. Csak most, most szeress, a hóhér rád nevet, ne menekülj, már úgy is mindet. Csak most, most szeress, és vedd le, amit lehet, ne menekülj, most lesz a legszebb. Nagyon szép a ruhád, és nagyon szép a lovad. Szerintem jól vagyok, és te is rendben vagy. Még egyszer most, most szeress, utálok mindent, amit lehet, inkább ölelj, és ne ölj meg. Csak most, most szeress, amíg lehet, ne menekülj, már holdról érkeztem, szerintem látható. Mondd azt, hogy elhiszed, és minden nagyon jó. A földön élek, a napról álmodom. Csillag vagy kedvesem, az én csillagom. Most, most szeretsz, amíg lehet, a keselyük eljönnek értem. Csak most, most szeretsz, kenyered dob a kőhelye, csak jönne már valaki helyettem.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3 perc múlva 3:44, a mikrofonnál továbbra is Tóth Béla. Egy részeredmény a francia nyílt teniszbajnokságról. Női egyesben az első mérkőzését játssza Gál Fidalma, méghozzá az egyiptomi Sheriffel, és az első játszmában 5-4-re a magyar teniszező vezet. Ezekben a percekben egyébként Sheriff adogat tehát az egyenlítésért, és 40 semmire hozza is egyelőre ezt a játékot Sheriff. A folytatásban továbbra is labdarúgás, ahogyan korábban Somogyi Zsolttal is, a Nemzeti Sport főmunkatársával beszéltük, hogy a Bajnokok Ligája döntőjét azt Budapesten rendezik majd szombaton 18 órától az Arsenal és a Paris Saint-Germain között, és most Gyenge Balázsral folytatjuk a Nemzeti Sport, valamint a Spieler TV Liverpooli tudósítójával. Szia Balázs!
Szia, szia!
Angliában milyen a várakozás az Arsenal Bajnokok Ligája döntőjét megelőzően, na meg úgy általában ugye a BL döntőt megelőzően, hogy az angol sajtó mit vár, mit remél ettől a finálétól, és hogyan hangolnak a találkozóra?
Abszolút optimistán tekint a sajtó, illetve a londoni, de egészen pontosan Arsenal szurkoló tábor a döntő elé, de ezzel nagyjából ki is merült az optimisták köre, mert mindazon szurkoló tábor képviselői, akik nem az Arsenal mellett vannak, úgy érzik, hogy itt esélyese lesz a londoni csapatnak. Azt mondják, hogy leginkább a két edző közti különbség jön majd ki a döntőn, tehát hogy Arteta ugyan most itt egy ilyen mondjuk úgy hatalmi űrbe sikerült sikeresen befurakodnia magát, meg a csapatát betuszkolnia a Premier League-ben, mert hogyha a Manchester City nem ér egy korszak végére, akkor soha az életben nem lett volna bajnok az Arsenal, tehát hogy egy kicsit túlértékelt a londoni csapat. És van persze ebben egy adag, mondjuk úgy, belső rivalizálás itt az angol, főleg a nagyobb csapatok szurkolótáborai között, ahol teljesen egyértelmű, hogy nem, egyszerűen nem szeretnék, hogy az Arsenal fusson be győztesként.
Akkor ezek szerint ott Angliában az nem jellemző, hogy minden más csapatnak a szurkolója már csak azért is a döntőben lévő angol vagy brit együttesnek szurkol, hogy legyen meg a közös siker. Tehát, hogyha mondjuk Magyarországon az azért elképzelhető, hogy a nemzetközi kupában a Ferencváros sikeréért szorít egy újpesti szurkoló is, ez Angliában máshogy van, sőt, mi több, még akár ellenszurkolók is.
Meg nem szeretnék feltétlen vitába szállni itt az Újpest-Ferencváros relációban, de
hát akkor fogalmazunk úgy, hogy
nem mindenki
igen, de egy része talán úgy tudja ezt magának.
De valószínűbb, igen. Valószínűbb. Ez egyébként a két, most a magyar és az angol futball nemzetet is összehasonlítva mondom ezt, tehát itt, mert a kisebb nációknál ugye ott eleve a koeficiens közös megszerzése sokkal inkább összekovácsolja a riválisokat. Anglia túl nagy ehhez. Ezen kívül az, amit én most itt felvázoltam, azért gyorsan tegyük hozzá, hogy ez nem feltétlen jelenti azt, hogy a komplett angol futball társadalmat felmértem volna. És azt is hozzá kell tenni, hogy viszont azok az impulzusok és ingerek, amik engem Liverpoolban érnek, azért különösen hogy úgy mondjam, antagonisztikusak az Arsenallal szemben, mert egyébként mindenki mással szemben azok. Tehát itt ebben van egy jó nagy adag ebből, de azért többnyire a nagy brit, illetve a nagy angol klubok közti rivalizálás azért az olyan fokú, hogy itt még a többség azért nem áll az ősi rivális mellé. Ez igazából ez az ellentét a válogatott futballnál oldódik fel.
Tehát ott viszont igen. Jellemző. Jó, hogy az angol válogatottat szóba hoztam, mert arról is érdemes beszélni majd, hogy ott milyen keretet hirdetett Thomas Tuchel, és hát az angolokat ezt mindenképpen meglepte, hogy milyen játékosok maradtak ki, de erről egy picit később akkor. Előtte még arról, hogy itt van a lehetőség az angoloknak, hogy mind a három nemzetközi kupaporondban, illetve kupasorozatban, így a helyes, angol győztes legyen. Az Európa Ligában már sikerült az Aston Villának megvernie a döntőben a Freiburgot. Holnap ugye Crystal Palace Rayo Vallecano Lipcsében a Konferencia Liga fináléjában, és az Arsenalnak lesz talán a legnehezebb dolga. Na de ezt hogyan kezelik az angolok? Tehát mennyire bír ez kiemelt szereppel az angol sajtóban, hogy söpörhetnek tényleg az európai kupákban az angol együttesek?
Meglepő módon, legalábbis számomra meglepő módon fontosnak érzik, sőt lokálisan még inkább fontosnak érzik, tehát Birminghamben az Aston Villánál, és egyébként a Crystal Palace-nál Londonban, mert amit itt az előbb már pedzegetünk, hogy az angol futball nemzet, meg a futball közvélemény egyszerűen egy olyan nagyságot lát maga előtt, amit ugye nehéz összevetni kisebb nációkkal, tehát itt lehetne az is, hogy csak a Bajnokok Ligája számít, mert az a csúcsa, oda kell elérni, és az olyan Premier League csapatok, mint mondjuk az Aston Villa, amelyik ugye idén negyedik helyen végzett, és simán Bajnokok Ligája résztvevő lesz jövőre, de leginkább a költségvetését tekintve nagyságrendekkel veri azt a mezőnyt, amelyik egyébként az ő sorozatában indul, nem beszélve a Konferencia Ligáról, tehát így kezelhetné úgy az angol futballközvélemény ezt a másik kisebb tornát, hogy nem számít annyira, de most, hogy ez a hármas együttállás megvalósulhat, itt azért most már előkerült bőven az, hogy Anglia söpörhet, viszont, és ezt nagyon fontos hozzátenni, amennyiben az Arsenal elbukja a Bajnokok Ligáját, onnantól kezdve ez egy nagyon csorba siker lenne, tehát onnantól kezdve majdhogy nem azt mondanám, hogy az Európa Liga és adott esetben a Konferencia Liga diadal az nem érne semmit az Arsenal diadala nélkül.
Tehát akkor itt minden vagy semmi az igazából a Bajnokok Ligájára,
igen,
igaz?
Igen.
És azt tekintve, hogy például az Aston Villa életében mégiscsak 1982 után jött egy európai trófea ismételten a Crystal Palace számára, tényleg a klub több mint 100 éves fennállása során példátlan az, hogy mondjuk egymás utáni két esztendőben jelentős trófával zárjanak egy idényt, az mégis gondolom a klubok terén sokat nyom alatba, tehát a Crystal Palace-nál és az Aston Villánál is.
Ó, igen. Azért mondtam, hogy lokálisan azért ez itt nagyon sokat számít. Mert ugyan fanyalognak ám ezek a csapatok, még talán a szurkolók is a európai kupa idén közben, hogy ez csak veszi el az erőt a csapattól a Premier League-ben, hogy nem, így nem tudnak megfelelően a bajnokságban teljesíteni, de amint oda kerülnek a döntőhöz, teljesen megváltozik a kép. És csak hogy egy kiragadott példát említsek, a utolsó előtti PL fordulóban a Liverpool az Aston Villához látogatott Birminghambe, és akkor már kivívta a döntőbe jutást a csapat, és arra lettem figyelmes, hogy a szurkolók zöme valamiért 26-os számú mezben ment ki a meccs, de ilyen elképesztően sokan, tehát ilyen meg se tudom mondani, hogy milyen nagy arányban, mintha egy ilyen személyi kultusz alakult volna ki a 26-os számú játékossal kapcsolatban, de nem erről volt szó, mert ahogy közelebb értem, és először megpillantottam a nevet a 26-os felett, azt szerepelt az, hogy finalists, azaz döntősök. Tehát egy Premier League meccsre, egy európai kupa siker küszöbén, akkor ugye még csak a küszöbén állt a csapat, tehát egy európai kupa siker küszöbén álló csapat, vagy ezt a sikert hirdetve, vagy akkor még ugye be nem teljesült sikert hirdetve, exponálják magukat a szurkolók, azért az több mint beszédes, hogy mégis mennyit jelent akár egy ilyen nagy egyesület számára, mint az Aston Villa, az európai szereplés.
Tiszta sor. Rátérve most már akkor egy picit az angol válogatottra, pénteken emlékeim szerint akkor hirdette ki a keretét Thomas Tuchel, ami a világbajnokságra utazik majd, és kimaradt ebből a keretből többi között Cole Palmer, Phil Foden, Harry Maguire és Trent Alexander-Arnold is a nagyobb nevek közül, bekerült ellenben Ivan Toney, és még jó néhányan felhúzták a szemöldöküket azon is, hogy Jordan Henderson is ott lesz majd a világbajnoki keretben az angoloknál. Na ez hogyan csapódott le Angliában, mert hát a közösségi médiában mindenhol lehetett futni olyan mémekbe, ahol hát Thomas Tuchelt érdekes címben tüntetik fel, kritizálják azt illetően, hogy milyen keretet rakott össze. Hát erről is elmondta maga verzióját a német szakvezető, hogy ő csapatot épít, nem pedig sztárokat visz ki. Na ezt hogy látod, és milyen féleképpen csapódott ez le az angol sajtóban?
Há, nehéz ez a mostani szituáció, mert mondhatjuk azt, hogy egy ilyen kerethirdetéssel egy kicsit olyan, mint hogyha 19-re húzott volna a lapot Tuchel, tehát itt akkor ő most megpróbálja kitalálni, vagy feltalálni önmagát, és bizonyítani, hogy az eddigi vonalhoz képest hogy tud megújulni, és hogy most így előzetesen megideologizálni azt, hogy miért így döntött, ami nem feltétlen jelent egyet a sikerrel. A kritikus hangok egyenlőre erősebbek ezzel a keret hirdetéssel szemben. Meg ne felejtsük el azt, hogy Gareth Southgate alatt ugyan nem sikerült trófeát a magasba emelnie Angliának, de hát azért mégiscsak két EB döntő volt, VB elődöntő, szóval azért ott az angol válogatott, főleg az ezt megelőző ínséges, vagy ehhez mérten ínséges időszakokhoz képest kifejezetten fejlődési pályára állt, és alapvetően azért váltottak szövetségi kapitányt, mert ezt az utolsó lépést nem sikerült ilyen-olyan-amolyan okokból megtenni. De az irány Southgate alatt egyáltalán nem volt rossz. Arról nem is beszélve, hogy a játékos állománya Angliának hiába van túlnyomó részt a Premier League olyan külföldi klasszisokkal tele, akik úgy tűnik, hogy inkább jelentik a húzóerőt a nagyobb csapatoknál, azért az angol játékosok közül azért bőven több, mint egy keretnyien emelkednek arra a szintre, mint a világ legjobb játékosai. Tehát Anglia elképesztően mély merítési lehetőséggel bír, nagyon-nagyon sok jó játékos van, és ezekből szemezgetni végső soron inkább azt mondom, hogy a bőség zavara az, ami itt felléphet, de az kétségtelen, hogy a válogatásnál itt egy-két nevet, amiket te is említettél, Henderson meg lehet esetleg ideologizálni azzal, hogy kell az a fajta tapasztalat és egyfajta ilyen vezérszerep, nem feltétlen a pályán, hanem inkább az öltözőben, kispadon, amire nagy szüksége van ezeknek a fiúknak, de például Ivan Toney behívását azt azért sokan valóban úgy fogadták, hogy felszaladt a szemöldökük.
Hát az Elekliban úgy tűnik, hogy olyan teljesítményt nyújtott, amivel Tuchelt meggyőzte a korábbi Brentfordi játékos. Gyenge Balázsnak, a Nemzeti Sport és a Spieler TV liverpooli tudósítójának nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Szia, Balázs!
Ja, én is köszönöm a lehetőséget.
3 perc múlva 16 óra egy részeredmény Gál Fidalma mérkőzéséről, a Roland Garros első körében női egyesben az első játszmát elbukta a magyar teniszező, 7-5-re nyerte meg ezt Sheriff, az egyiptomi ellenfele, és mindez azért lehet igazán fájdalmas Gál Fidalma számára, mert egyébként 4-1-re is vezetett, és 5-3-nál játszmaladdája is volt, innen sikerült elbuknia Sheriffel szemben az első szettet, lehet javítani a második szettben. Mi pedig a Nemzeti Sportkörrel megyünk tovább.
Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Szám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kérek, hatalmas nagy, hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sportrádió vitaműsora. Budapesten az FM 105.9-en.
Kettő perccel múlt 16 óra, a mikrofonnál Tóth Béla, a mai asztaltársaságot pedig Ballai Attila, a Nemzeti Sport Rádió főszerkesztője, Bobori Balázs, a Nemzeti Sport főmunkatársa, és Székely Dávid, az Enni Sport csatorna igazgatója adja. Sziasztok!
Hello!
Szép délután!
Labdarúgással kezdünk is futballal, mert hogy hát a Ferencvárosnál jelentős változásokra lehet készülni, és már jelentős változás is történt azt illetően, hogy bejelentették a zöldfehérek a vezetőedző távozását. Robikén elbúcsúzott az együttestől, be is indult már a találgatás a sajtóban, hogy ki lehet majd a helyettese, felvetődött már Borbély Balázs neve is, de az Eto szakvezetője nagyon gyorsan cáfolta, mondván, hogy neki szerződése van a Győrben, és emellett azért ilyenkor mindig bedobják Nenad Bjelicát, azt a horvát edzőt, aki legutóbb a Dinamo Zagrebnél dolgozott. És hát megindult ugye a vita is azt illetően, hogy magyar vagy külföldi edző legyen inkább a Ferencvárosnál, úgyhogy első körben én is erre lennék kíváncsi, hogy ti mit pártoltok, magyar vagy külföldi szakember? Attila?
Valamivel több külföldi edző van, mint magyar, ezt kár lenne tagadni. És egészen addig, amíg a Ferencváros magyar többségű csapat volt, azt mondtam, hogy igenis olyan edzőnek kell lennie, aki tudja, hogy mit jelent a Fradi, akinek pályafutása csúcsa az, hogy a Ferencváros vezetőedzője lett, mert hazaért. Még Nyilasi két edzősködése között egyébként ki is volt hírva ott a régi edzőpán arra betonkerítésre, csak ennyi, hogy Nyíl, felkiált el, gyere haza, felkiált el. Mindenki tudta, hogy a ismeretlen szerző mire gondolt. Most más világ van. Ennél a nemzetközi csapatnál igazából annak lenne jelentősége, hogy egy olyan edző legyen, aki elég hamar képbe kerül, akinek nem megy el fél éve arra, hogy rájön, hogy melyik földrészen van, melyik országban, mi a Ferencváros, aki tudjon úgy angolul beszélni, hogy minden játékossal, persze hát a játékosok nem feltétlenül tudnak mindúgy, le tudjon ülni, úgyhogy mélyen tudjon beszélgetni velük, tehát ne egy 200-as szókincsel dolgozzon, mert úgy nagyon nehéz lesz az elejét az egésznek végigvinni. Akárki kerül most a Fradihoz edzőnek, ennyi szóval nem lesz egyszerű dolga.
És nem lesz sok ideje sem, mert az Európa Liga első selejtezőkörében már július elején érdekelt lesz az FTC.
Hát június 8-a, a foci VB még nem kezdődik el elfben, amikor a Ferencvárosnak, a játékosoknak jelentkezniük kell az első edzése, az nyilván csak egy állapotfelmérés, de mégiscsak. Szerintem ezt most nem lehet, tehát nincsen jó döntés jelen helyzetben, mert annyira sok a bizonytalan tényező a Ferencváros házatáján és környékén, hogy most önmagában egy elvi dolog, hogy most magyar vagy külföldi, magyarral is mehetne jól, mert lásd, hogy Borbély Balázs az egy olyan döntés lenne, ami szerintem mindenki elfogadna, egész egyszerűen azért, mert a Győr nem csak hogy bajnok lett, de olyan focival lett bajnok, amit szerintem a Ferencváros szurkolók is elfogadtak volna a magyar bajnokságban, nyilván más játék kell itthon, más külföldön, ez nem is kérdés, külföldre kinek megvolt a játéka, Magyarországra szerintem kevésbé, de hát itt most meg kell várni, hogy mi lesz az elnökkel, mi lesz a új elnök, tulajdonos. Én engem az meglepne, én szerintem nagyon furcsa dolog az internet manapság, felelőtlen írnak nagyon-nagyon sok mindent le az emberek, ami nekem borzasztóan nem tetszik, mert soha nem gondolnak bele a másik oldalba, hogy azoknak ez az egész hogyan eshet. Tehát akkor írd meg, hogy azt hallod, hogy már nem Hajnal Tamás a sportigazgató, hogyha fölhívtad Hajnal Tamást és megkérdezted, hogy Tamás, te vagy a sportigazgató, vagy nem te vagy a sportigazgató. És értem, hogy blogok azt írnak, amit akarnak, nincsen semmiféle fajta következmény, bármit le lehet írni, aztán amikor 6 különböző dolgot leírnak, akkor utána visszautanak, hogy ahogy mi is megírtuk egyébként korábban ez történt. Én ezt nagyon nem tartom egy fair dolognak, és most szigorúan azért, mert az MTV-t képviselem, nem mondok ennél frappánsabbat erre, hogy ezt milyen dolognak tartom, de szerintem ez probléma. És iszonyatosan nehéz jelen pillanatban bárkit szerintem hosszú távon szerződtetni. Ha engem kérdezel, én nagyon megnézném, hogy Leandro mire menne ezzel a csapattal, akár úgy is, hogy neki a papírja nincsen meg Hajnal Tamással közösen. A következő fél évben itt az amíg eldől a klub jövője, hogy októberig szól Kubatov Gábor elnöki megbízatása. Én nem hiszem, hogy addig értelme lenne bárkit hosszú távon kinevezni. És amit én hallok Leandroról, ő egy végtelenül felkészült, nagyon-nagyon jó szakember, nagyon precíz és sokat tudó szakember. Hajnal Tamásnak megvan a prója, ő is együtt ér ezzel a csapattal. Én most biztos, hogy ebbe az irányba indulnék el.
Hát az azért lehetett hallani, hogy a Ferencváros akarja Borbély Balázs, és aki mondta is, hogy neki élő szerződése a Nagy Győrrel, de hogyha most jól olvastam, pont kiderült, hogy van ebben a szerződésben egy kivásárlási
pont. Nem azt mondta, hogy a Győr kispadján fog kiülni az első NB1-es bajnak.
Tehát van egy kivásárlási záradék ebben a szerződésben, de én nagyon meg lennék most lepődve, hogyha bárki most a Ferencvárosnál ilyen nagy mutatványokra készülne, vagy erre áldozza, hogy most kivásároljuk éppen a rivális edzőjét, úgyhogy azt nem tudom, hogy ki lesz a Fradi edzője, meg hogy milyen szempontok alapján válogatnak, mert most tényleg ilyen vaksötétbe tapogatózunk a Fradival kapcsolatban, és nem látjuk. Én azért abban reménykedem, hogy olyan nevek vetődnek majd fel, ami mondjuk tényleg itthon is a minőséget képviselheti, vagy egy olyan futballkultúrából érkező tréner érkezik, ami magasabb a magyarénál, mert most nem tudom pont, hogyha jól olvastam, Debrecenben egy észt litván edzőpárost szeretnének a lengyel 12. helyezett csapat más két pályaedzőjét, illetve erről szólnak a hírek, hogy esetleg ők esélyesek lennek a Debrecen kispadjára. Én ezeket bevallom, nem értem ezeket a gondolatokat. Nyilván ez is lehet, hogy csak kacsa. Nem tudom, hogy jönnek ezek a nevek akkor így a világhálón velünk szembe, vagy tényleg valós alapja van-e annak, hogy egy észtitván edzőpárosra fussonnak, aki Loki a következő idénynek. Én nagyon-nagyon remélem, hogy a magyar futballnak már van annyi önbecsülése, meg talán az edzői szakma is kiállhatna önmagáért, hogy azért elég sok prolicenszes edző van ebben az országban ilyenkor, hogy lehetne esetleg gondolkodni magyar edzőben, bár látjuk, hogy még az sem garancia, hogy valaki dolgozhasson tovább, hogyha történesen főült az NB2-ből az NB1-be.
És bocsánat, még egyet ide fűznék, a legfrusztrálóbb ebben az egészben, hogy ugye itt most először nem tudom hány év után, nem a Ferencváros a bajnok, és van, és erre akartam utalni, igencsak reális esélye annak, hogy egynél több magyar csapat legyen valamelyik európai kupasorozat főtábláján. Tehát ez most pont az az időszak, amikor a legnagyobb biztonság kellene, és a legjobb munkafeltételek, és a legkiszámíthatóbb időszak annak érdekében, hogy ez meg is valósuljon. Mert ez a koeficiens pontok gyűjtése szempontjából egy égetően fontos nyár lesz a magyar futballban. Úgyhogy itt most nagyon taktikázni, kísérletezni, ugye, ha már Debrecent beszéljük, szintén európai kupa induló, tehát hogy adjuk már meg azt a lehetőséget, ugye a Győrnél valószínűleg a fél csapatot eladják, igen. Adjuk már meg a lehetőséget a magyar futballnak arra, hogyha már így alakult, hogy ne egyedül a Ferencváros legyen ott az európai főtáblán, és ugye még a Fradinak is azért az Európa Liga nem bajnoki ág, az nem annyira egyszerű, onnan még lehet egy konferencia liga, ami nyilván a minimum, most már én azt mondom, ennyi csoportkör meg tavasz után, de azért nem annyira jó most így a helyzet, és én nagyon-nagyon szurkolok, hogy az ilyen nehéz időszakot is sikerül leküzdenie, úgy unblock a magyar futballnak.
Igen, a Fradi helyzetében most tipikusan igaz, hogy jó döntés az információ kell, és nagyon észnél kell lenni, nincs a Fradi abban a helyzetben, hogy válogasson kiválóbbnál kiválóbb jelöltek között szerintem, de annyi olyan példa volt a Fradinál, hogy előre nem lehetett tudni, hogy mi sül ki belőle. Itt a rádióban könnyű helyzetben vagyunk, mert bejön egy külsős, 3 hónapos próbaidős szerződést kap, és ha kiderül másfél hónap után, hogy nem stimmel, az tehet köz, nem jött be. Valamivel komolyabb pozíció a Fradi vezetői edzői pozíció, ott nincs a próbaidő.
Ott másfél hónap alatt is tönkre lehet tenni egy szezont.
Igen. És most hiába mondod, hogy a horvát edző jó, a Fradi első külföldi edzője horvát volt, Marian Vlach, 100 év után volt először külföldi edzője, rendben volt az ember. Mindenki szerette. Más kérdés, hogy amikor Zágrábból az Anya Egyesületről az első hívó szó megjött, felült az első vonatra. Jött a másik horvát, Stanko Poklapovics, aki azért nem tartott edzést egyszer, mert mondta, hogy jön a feleségem, ki kell mennem a reptérre. Hát az már egy máskaliber volt, tehát ilyen megfáradt erőművész ne jöjjön. De futóbolond se jöjjön, mint mondjuk Bobby Davison, aki annak idén stoplis cipőbe ült a padon, meg rohangam, féltünk, hogy be fogja cserélni magát. És akkor mondtuk, hogy na még egy angol ne jöjjön. Jött a második, Craig Short, az egy igazi úriember volt, az első perctől kezdve tudta, hogy hol van. Tehát itt nagyon széles a paletta.
És a Robikinnek milyen a megítélése, vagy ti hogyan ítélitek meg az ő másfél éves pályáját a Ferencvárosnál, mert hát hallani lehet az ő esetében is arról, hogy vannak érte ajánlatok, akár a Szlovánt lehet említeni Pozsonyból, vagy a Celticet, hogy ott megüresedett a kispad, és korábban is szóba hozták már őt a Szigetországban több együttessel is. Robikinnél nem az a helyzet, hogy az első adandó alkalommal búcsút intett a Ferencvárosnak?
Szerintem azért megint abban a helyzetben mondjuk, hogy nem tudjuk, hogy mi történik a Ferencváros klubházában. Tehát, hogy nem tudjuk az indokokat, és senki nem mondja el, hogy Robi Kín miért döntött így. Tehát, hogy csak tippelgetünk, hát hogy Robi Kín miért megy el.
De hogy hova megy? Szurkoló erre mit mondjon akkor?
Semmit. De, ugyanazt, de, amit mi.
De hogy hova megy, az részben válasz lesz, hogy igen. Taszítás volt, vagy vonzás. Mert ha a Slovan Bratislavához megy, akkor taszítás volt innen.
Igen. Igen,
ha a Celtichez megy, akkor vonzás volt a brit szigetről. Még akkor is azt mondom egyébként, hogy éppen letett van itt maradni a Fradi, ha minden rendben van, de egészen más, hogyha mondjuk egy Premier League klubhoz tud menni, vagy a Celtichez tud menni, mint hogy itt a környékbe elmegy valamelyik, tudom én, nem is.
Hát nem a nem nincsen magasabb polcon,
mint a Fradi. Persze, hát legutóbb éppen 4-1 nyert a Fradi a téglamezés stadionba.
Az milyen este volt. Igen, egyetértek az urakkal abszolút. Annyi, hogy azért Robi Kint is meg lehet érteni szerintem. Tehát egyrészt kevés az az ország, és kevés az a bajnokság, ahol két nappal a bajnokság rajtja előtt szólnak, hogy akkor itt igencsak fontos anyagi tényező az, hogy akkor most hány magyar játszik a csapatban folyamatosan. Emiatt meg aztán nem tud úgy variálni, rotálni a játékosaidat, ahogyan szeretnéd. Ez hozzám az információt, hogy életre jobb sikerének tartotta volna, hogyha így is megnyeri a bajnokságot a Ferencvárossal. És ez szerintem tényleg nem egy fair rendszer és helyzet, hogy 4 nappal, 3 nappal a bajnokság kezdete előtt kapsz egy ilyen ukázt, hogy már pedig akkor el kell kezdeni játszadozni. És az, hogy télen az amúgy meglévő játékodat teljesen szétszedik, mert hogy Varga Barnabást eladják, még Tóth Alexet azt mondjuk, talán kevésbé fájraltad a Varga Barnást mindenképp, tehát szerintem benne gyűlt azért itt feszültség, és ezt nem tudta jól feldolgozni, de az tény is való, hogy nem volt válasza. Tehát a második fél évben, bármilyen is az első fél évben vesztette el szerintem a Fradi a bajnoki címet, hiszen ott hullajtott nagyon-nagyon komolyan pontokat, nem volt válasza arra az új helyzetre, hogy akkor itt most Varga Barnabás nélkül kell megoldani, és ugyanaz maradt a játék, rugdosták befelé a labdákat középre, aztán valaki befelé, de nincs még egy Varga Barnabás. Most azt mondom, hogy Európában sem nagyon, a magyar bajnokságban meg a Ferencváros környéken abszolút nem. Erre jött még irdatlan sok sérülés a vége felé, tehát tényleg azért, ha megnézzük, hogy akkor egyszerűen nem is nagyon hallottunk, mert konkrétan nem játszott már a hajrában, Pešić második edzővel veszett össze, aztán ugye az egy olyan közösségi médiás bejegyzés volt, amit tett a bajnoki ezüstérem után, amit hát szerintem nem igazán elegáns, még ha privát oldalán akkor is. Tehát, hogy itt azért sok olyan baj volt, én azt gondolom, hogy ez egy ilyen megfáradt kapcsolat lett itt másfél év alatt, tehát a profi futballban a másfél évben nem egy rövid időszak manapság sajnos, tehát azt nem mondhatjuk, ez
10 zsúfolt időszak volt.
6 hónap, és ha egy ponttal többje van a Fradinak, akkor minden időkig legjobb szezonja, mert Európában elmentél a 16 közé, megnyerted a kupát, megnyerted volna a bajnokságot, és senki nem szólhat egy szót sem. De szerintem nem meglepő, hogy elment, tehát a hírek azok sokkal inkább arról szóltak, hogy kirúgni nagyon a Fradi nem akarta, de nem is nagyon kellett, és ő se feltétlenül akart maradni. Nyilván egy Tottenhamhez most így nem fog menni, hogy bent maradt a Spurs, a Celtic az egy nyitottabb, ott azért a bukik eléggé előre teszik, de hogy a szlován lesz, az meg kínos. Tehát akkor már inkább maradj egy kicsit, és várakozz, és mutogasd azt, hogy lásd, Európában jók voltunk. Nekem az a bajom vele, hogy nem láttad azt, hogy máshogy futballozna a Ferencváros itthon, és máshogy külföldön, arra volt meg a játék, ami külföldön kellett. Én azt éreztem, és itt is visszacsatolnék Attilához, hogy neki sokkal fontosabb volt az, hogy az európai futballban jó eredményt tudjon felmutatni, mert úgy volt vele, hogy arra figyelnek fel igazán. És ez egy érezhető prioritás volt az ő esetében, hogy lám, Európában nagy nevű csapatok ellen, amikor mindenki játszhat, és nem a szabályok mondják meg, hogy ki, akkor milyen jók vagyunk. És ez volt az, ami egy kicsit szerintem önző volt a kínféle viselkedésben, és inkább saját magát tolta ezzel előtérbe, és picit kevésbé priorizálta a magyar bajnokságot, ennek meg az lett a vége, hogy a Győr lett a bajnok. Hozzáteszem, a Fradi nem gyűjtött kevés pontot, hanem a György gyűjtött nagyon-nagyon szépet az elmúlt időszakhoz képest.
Szinte ugyanannyit hozott a Ferencváros, mint egy évvel ezelőtt, és nagyjából a statisztikája is ugyanaz volt a szerzett gólokat, talán a szerzett gólok még több is volt, mint egy évvel ezelőtt, valóban az Eto'o fejlődött. Na de korábban Dávid, te mondtad azt, hogy realitás lehet akár, hogy két magyar csapatot legyen a főtáblán az európai kupákban a következő idényben. A Ferencvárosnak ilyen lehetséges ellenfelei lehetnek az Európa Liga első selejtező körében. Zsolna, Vojvodina, Kolozsvárról az Universitatea, Alumini, Derry City, Írországból is egy izlandi együttes, a Vestri, itt azért már lehet egy-két olyan csapatot mondani, amely ellen meg kell izzadni egész biztosan.
Az első fordulóban szerintem nagyon nehéz olyan csapat találni, ami biztos, hogy megvan, és nem kell izzadni.
Hát ez Derry City.
Derry City, Westry.
De nemrég volt itt a Klaksvik azért.
Igen, igen, talán valamikor a 2010-es évek közepén a Videóton pedig egy Velszi csapattal küzdött meg úgy, hogy 11-esekig ment a párbaj. Tehát, hogy azért első kör tétmérkőzések nélkül a nyár közepén, tehát, hogy
és ez július első hetei, igen, tehát igen, nagyon igen, korán igen. Be kell tehát, szállni.
Hogy szerintem az még nagyon lútri, kellene egy jó sorsolás nyilván a Fradinak, hogy annyira ne kell megizzadni, mint én most gondolom, hogy egyébként egyik, de nincs egyszerű ellenfél, tehát én nem vagyok benne biztos, hogyha el kell menni Izlandra, ott az nagyon kellemes túra. Elképesztő lelkes ellenfél, egy olyan játékmodor, egy stílus, amit általában a magyar csapatok nem kedvelnek, főleg nem egy ilyen a idénynek ebben a szakaszában, amiben mondjuk esetleg a Fradinak oda kell mennie. De egyébként el azt gondolom, hogy senkinek nem kellemes futballozni, mint július közepén, aki ebben a szakaszban beszállt, tehát az ellenfeleknek sem. Esetleg a motiváció egy picivel más.
Egyébként még annyit, hogy kicsit más téma, de ez időzítés teljes nonsens, úgyhogy futballvilágbajnokság zajlik, és alatt a európai kupameccsek mennek. Nyilván a hírértéke magának egy ilyen meccsnek a szűk, kemény magon kívül, aki minden meccsek jár nulla, senkit nem érdekel. Másik pedig nem is vélelmezett, hogy ezekben a csapatokban lehet olyan játékos, aki világbajnoki keretnek a tagja, mert akkor a kénytelen a kettő között választani.
Hát és ha már csak Ferencváros Zsozef ott lesz, hát, a Haiti válogatottban.
Na de igen.
Hát addigra azért, tehát elődöntőig nem megy Haiti, de nyilván neki is pihennie kell. Tehát ez benne van, hozzáteszem, azzal vitatkoznék, tehát nézettséget tekintve ezek a meccsek, főleg a BL selejtezők egyébként kifejezetten jól teljesítenek. De az Európa Liga meccsek is, tehát bőven bajnokikon fölötti nézettséget hoznak, bármennyire is júliust írunk meg.
De VB alatt?
Igen.
Igen?
Igen. Tehát hogy hogy nem lenne fontos, meghatározó egyébként, ott inkább az az ős káosz, hogy a csapatok rendelkeznek a közvetítési jogaikkal, úgyhogy csütörtökön délután még nem tudod, hogy jövő hét csütörtökön itthon vagy otthon, és kivel játszik a Ferencváros, vagy a Győr az még reméljük minél tovább lesz kedden szerdán, de mondjuk a Debrecen vagy a Paks, tehát hogy ilyen őskáosz, és mindig egy ilyen iszonyatos fejvesztés az egész, ezt biztos, hogy előbb-utóbb valahogy rendbe kéne tenni, de hát látjuk, a Fradi azért már egyre közelebb van ahhoz, hogy ne kelljen ilyen helyzetben futballoznia, és a magyar futball lenne fontos, hogy most még valaki gyűjtögessen pontokat, és 2-3 évig legyen így, és elinduljunk egy lengyel példán, hogy ott már fix főtáblásaink legyenek.
És 4 konferencialiga szereplője volt a lengyel futballnak az előző idényben, de ugye erre visszatérve igazából a világbajnokság nagyon nem fog ütközni a világbajnokság mérkőzései azokkal a mérkőzésekkel majd, amit a nemzetközi kupában teljesítenek magyar csapatok.
Igen, de hajnal. Ugye, ha 8-kor akarsz játszani, mert baromi meleg van, és 9-kor már meccs van, az már nyilván nem megy. Tehát az alkudozás ott indul, hogy játsszál léci 6-kor. Akkor meg, na menj a fenébe, mert 6-kor kell. Tehát itt azért ezek a szezonunk múlik rajta mondattal érkező válaszok, úgyhogy ezek mindig jó időszakok.
De szurkolói szemmel, vagy a néző szemével azt mondom, hogy megfekszi a gyomromat ez a sok meccs. Tehát, hogyha az olyan, mint hetente 2 rétes teszel, az jó. Mikor VB van, akkor naponta eszel 4-et, most egyél meg még egyet, az 5-et, az az európai klub meccs. Hát nem fogok megnézni 5 meccset egy nap.
A világbajnokság 104 mérkőzése.
Na, akkor már nem lesz.
Kurosszó Marokkó, mi lesz?
Nekem elefántcsontpart Kurosszó az egyik meccsem.
Még egy gondolat a Ferencváros házatájáról, hogy várhatóan azért azt már érintettétek, hogy a vezetőségen belül is várható átalakulás, és a játékos keret is alakul, formálódik azt illetően, hogy egyelőre távozóról lehet hallani. Abu Fáni az, aki hát elég komoly kérője van Belgrádból a Zvezda személyében, és feltehetően ő azért a következő idén már nem a Ferencvárosban kezdi. Hogyan oldható fel, illetve mit gondoltak, hogy mikorra kellene kialakulnia úgy a keretnek a Ferencvárosnál, hogy az még ne késő legyen?
Tegnap.
Tegnap?
Igen.
Dávid?
Abszolút egyetértek. Hát, régen a Ferencvárosra jellemző volt az, hogy januárban megvette azokat a játékosokat, akikkel utána nyáron...
Most érkeztek ilyen játékosok januárban?
Szerintem nem.
Kovacevic az, aki januárban csatlakozott, Ákolátsze.
Hát nyilván ezeket nem láttuk, ezeket a játékosokat, hogy hogyan.
Mariano Gomez?
Ő egyébként szerintem jól is vált be. De nyilván például Gartenmanról sem tudunk semmit, neki lejár a szerződése, és senki nem tudja, hogy ma egy marad. És ugye ilyenkor, és megint azt mondom, hogy ezért nem tudjuk ezt eldönteni innen, nagyon jót tudunk erről beszélgetni, de nem vagyunk a rendelkezésre álló információk 5%-ának birtokában sem. És itt tényleg borzasztó nehéz okosat is mondani, meg azt is tudjuk, hogy valószínűleg a Ferencváros sincsen még jelen pillanatban minden létező információ birtokában, amire szüksége volna a különböző döntések meghozatalában. Tehát ez most egy nagyon-nagyon nyakatekert időszak, és nyilván ez az élet több területén is jellemző, meg igaz ezekben a hónapokban, aztán majd nyilván előbb-utóbb minden beáll. Itt inkább az a kérdés, és az az érdekes, hogy mennyire éri ezt az egész új szituáció a magyar sportot, a klubvezetőket váratlanul. Vagy mennyire sikerült felkészülni egy ilyen eshetőségre, most kimondhatjuk, a választási eredmény okozta új helyzet, hogy erre szerintem nem igazán készültek fel úgy a magyar klubok, a és a magyar sport.
Sem a zászlós hajónál sem sikerült.
Én azt látom kívülről, de mondom, nem látok bele, tehát hogy lehetséges, rosszul látom. Én több bizonytalanságot érzek annál, mint amit egy ennyi időn keresztül az európai futballban, én azt mondom, most már meghatározó szerepet betöltő, a futballt ismerők tényleg ismerik a Ferencvárost mindenhol klub életében, be kellene egy ilyen új helyzet, hogy töltsön.
A Ferencváros erre a helyzetre akkor tudott volna felkészülni, hogyha az elmúlt években felhalmozza a bevételéből akkora tartalékot, hogy azt mondja, hogyha se a TV közvetítésekből, se a szerencsejátékból, se onnan nem jön semmi pénz, és nulla néző lesz a lelátón, akkor is megélünk egy évig, és majd meglátjuk, hogy mi lesz, és akkor a történtek ismeretében fel tudunk készülni az új helyzetre. De mivel a jelek szerint nem ez a szituáció, és valóban nem lehet tudni, hogy... Az a csapdahelyzet, ugye, hogy június 30-ig ki kell alakítani az új kereteket, ugye általában a csapatsportágokba. Június 30-ig valószínűleg nem lesz egy olyan egységes sportkoncepció Magyarországon, hogy kőbe lesz vésve, amit eddig úgy tudtunk. Aztán majd lehet, hogy akit most elengedtél, az már a szeptemberi, októberi ismereteid szerint megtartható lett volna, és egybe tarthattad volna a csapatot. Csak hogyha kénytelen vagy nem vagy kénytelen, de óvatosságból azt mondta, hogy gyerekek, menjetek, amerre láttok. Hát én nem tudok semmit ígérni. Ezt mondod júniusba, és októberben azt mondta, hogy gyertek már vissza, mert mégis az ilyen már nem lesz. Igen, tehát ez azért nehéz helyzet.
Én is azt érzem egyébként, hogy az új kormánynak is meglehetősen fontos a sport. Tehát maga a miniszterelnök is elmondta, hogy Ferencváros szurkoló, és minden egyes nyilatkozat onnan is azt támasztja alá, hogy meghatározó lesz, tehát annyira nem kéne ettől tartani.
De azt is mondják, hogy a politikát viszont ki akarják vonni a versenysportból.
De nyilván ezt értem, tehát ezért mondom azt, hogy nagyon érdekes lesz az, hogy mondjuk az elnök, Kubatov Gábor marad-e az elnök október után, vagy sem. Sőt, ha nagyon őszinte vagyok, engem meglepne, ha maradna, pont ebből az üzenetből is kifolyólag. De az, hogy a klubot ő úgy adja át, hogy srácok, ezt építettük, egyébként tényleg a békaseggel, bocsánat, helyet itt nem szabad mondani, de hogy nagyon-nagyon lentről kellett felhozni a Ferencváros, és ebben volt sok segítség és támogatás, amit kapott a Fradi, ezt se hallgassuk el, de azért tényleg Európában egyedül a Ferencváros tudott. Tehát én 17 környékén, 17-ben lett bajnok a Vidi, 17-18, ott még a Fehérvár ugyanazon a szinten volt, bevételeket tekintve, játékos állományban, fizetési potenciában volt olyan Ferencváros játékos, akit ki tudott vásárolni, úgyhogy sokkal többet ajánlott fizetésként, és ahhoz képest mennyire eltűnt. A Fradi meg Európában szinte minden évben egyet legalább előre lépett, vagy maradt azon a szinten. Tehát ezt nem tud elvitatni. Azt, hogy, amit Attila mond, hogy sikerült egy olyan klubmodellt ennyi idő alatt kiépíteni, ami kvázi önfenntartó az európai pénzekből, a jegybevételekből, a mörcsökből, minden másból be tud jönni, vagy sem, az már egy másik kérdés, és ez lesz szerintem a következő fokmérője ennek az elnöki időszaknak. Aztán az is lehet, hogy eladják valakinek a klubot, és azt mondják, hogy akkor csináljátok tovább, srácok, és itt van a befektető, mert hozzáteszem, a futball világában az a pénz, amiből a Fradi gazdálkodik, még mindig nem számít kimagaslóan soknak. Tehát ezben, most érted, egy arab befekt, most nem tudom, hogy állnánk ahhoz a helyzethez, hogy jönne valaki Dubajból, és azt mondaná, hogy akkor én a társaságomat Európában a Ferencvároson keresztül szeretném reklámozni, és nekem ez tökre megéri, fix európai kupainduló a Ferencváros, és akkor Dubaj Air, vagy nem tudom, ami a...
Miami Emirates, Ferencváros.
Nem kéne névadmosztolni, de a MESZponzor ott legyen.
És hogyha már elkanyarodtunk a sportirányítás felé, akkor ide kívánkozik ez is, és erről is beszélünk. Azt hiszem, hogy Kálnöki Kis Attila lett a sportért felelős államtitkár, ezt vasárnap jelentették be, korábban is lehetett már az ő nevét hallani. Korábbi öttusa világbajnok, sportújságíró, aki az utóbbi években a 24.hu főmunkatársa volt, és dolgozott a Nemzeti Sport főszerkesztőjeként, emellett könyvei jelentek meg. Az, hogy őt nevezték ki, az azt hiszem, hogy abból a szempontból nem volt váratlan, hogy már szerepelt a neve a sajtóban, de az, hogy egy sportújságíró lesz a sportért felelős államtitkár, az mennyiben jelent újdonságot, mennyiben hozhat változást a sport életbe?
Nem tudom, én annyit tudok az Attiláról elmondani, hogy egy nagyon korrekt, egyenes embernek ismerem, aki én azt gondolom, hogy nagyon jól látja sokszor a magyar sport helyzetét, ilyen szempontból mindenképpen jó, hogy ő ül ebbe a székbe. Meg hát azért ő nem csak sportújságírón dolgozott, tehát ő neki nagyon komoly sportvezetői múltja van, szerencsére sportolói múltja is van, tehát ő sportolói fejjel is tud gondolkodni. Én nagyon-nagyon sok sikert kívánok a munkájához. Szerintem nagyon nehéz dolga lesz. Egyébként abban biztos vagyok, hogy az előző államtitkárnak is nagyon nehéz dolga volt. Attilának is nehéz dolga lesz. De miután pontosan annyi mindent látott a sportban, ezért egy jó választásnak tűnik elsőre.
Nagyon régóta ismerjük egymást, dolgoztunk is együtt. Újságíróként, magánemberként is kifejezetten azt mondom, hogy kedvelem Attilát. Azért is lesz nagyon nehéz dolga, mert amit most elvállalt, azt még pontosan ő se láthatja, hogy mi, és egy másik szakma. Éppen ezért nyilván nem fogok neki tanácsokat adni se így se telefonon. Azt mondanám, hogy azt az egy-két embert, aki közvetlen alatta dolgozik, nagyon-nagyon úgy kell kiválasztania, hogyha kérdeztőlük, akkor azonnal exakt válaszokat tudjon kapni, mert azoknak az embereknek legyen meg az a tapasztalatuk, abban a rendszerben nőjenek fel, vagy kellett, hogy felnőjenek, amelyik a magyar sportirányításnak valamilyen szinten a része, mert tehát hogyha Attilának a legegyszerűbb választása lenne, hogy hasonszűrű kollégáknak, jófejeknek, a magyar sportbe ártas embereknek szól, hogy gyere, csak hogyha mindegyikük ilyen lesz, akkor és senki nem volt olyan, aki napi 12 órán keresztül verte a szöget ebbe az aparátsik szakmába, akkor még nehezebb lesz.
A korrektet nekem is az lett volna az első jelző, amit mondtam volna. Párszor beszéltünk munkaügyben, de akkor mindig kifejezetten korrekt volt velem, meg szerintem minden kollégánkkal, tehát ez mindenképpen pozitív, és egyetértek Attilával. Szerintem még ő maga sem látja azt, hogy ez milyen munka folyamat lesz, meg mennyire. Tehát ehhez biztos, hogy idő kell, meg türelem kell. Az önéletrajza az viszont szerintem extra, hogy felsoroltad, tehát hogy gyakorlatilag a sport minden egyes szegmensében dolgozott legalább egy kicsit. A gyermeke ráadásul profi sportoló, tehát hogy meg szakértőnk volt a Magyar Kupa döntőn, tehát hogy pedig akkor még nem tudtuk, tehát nem helyezkedtünk, csak egész egyszer annyi kupa döntője volt, hogy adta magát, hogy őt hívjuk meg. De akkor rákeresztünk volna, hogy tényleg ez van ide az információ, amit egyébként akkor én még nem is tudtam. De a lényeg az, hogy az önéletrajz az abszolút mértékben rendben van, tényleg szerintem minden szegmens megvan, és mindenkit ismer a sportban, ami nyilván meghatározó és fontos. Az pedig megint egy olyan kérdéskör, hogy mennyire látunk bele abba, hogy ez majd mennyire az ő irányítása, mennyire kapja meg azt, hogy mi legyen az irány, és csak azt kell követnie. Tehát azért ez egy hosszabb történet lesz. Izgalmas, hogy most ő kapja meg ezt a lehetőséget. És sok sikert kívánunk neki mindannyian, mert nyilván a sport az szívügyünk, és szerintem az országnak egy igazán fontos része és eleme az, hogy a magyar sport az rendben legyen, mert ha a sport rendben van, az nagyon sok jót hoz magával.
Folytatjuk majd többi között Bajnokok Ligája döntővel, kosárlabdával és jégkoranggal is, de csak a híreket követően.
Ez a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban. Generációk meghatározó dalai. Egy exkluzív este a Petőfi Zenei Díjas zenekarral. Ismerős arcok koncert a Nemzeti Összetartozás napján. Június 4-én 23 óra 30 perckor az M2 Petőfi TV-n.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Vereséggel zárta a svájci jégkorong elit világbajnokságot a magyar férfi válogatott. A miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődött meg az országgyűlés ülése. Folytatódik a napos meleg idő eső nélkül. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
8-1-re kikapott Lettországtól a magyar férfi válogatott a svájci jégkorong elit világbajnokság utolsó csoport mérkőzésén, és összesítésben a 14. helyen zárt. Az már korábban eldőlt, hogy a mieink jövőre is az elitben szerepelhetnek majd. A lettek pedig ezzel a győzelemmel bejutottak a negyed döntőbe. 12 légióst hívott be a júniusi világbajnoki selejtezőkre készülő magyar női labdarúgó válogatott keretébe Szarvas Alexandra szövetségi kapitány. A magyarok 4 mérkőzést követően 3 győzelemmel és 1 döntetlennel csoportjuk első helyén állnak. A folytatásban jövő pénteken a csoport második Azerbajdzsán vendégeként lép pályára a nemzeti csapat, 4 nappal később pedig Andorrát fogadja az Illovszki Rudolf stadionban. Gyirmót Monor és Nagykanizsa Cigánt párharcokat rendeznek a labdarúgó NB2 bejutásért, derült ki a Magyar Labdarúgó Szövetség honlapján megjelent közleményből. Az első mérkőzéseket vasárnap 17 óra 30 perctől, a visszavágókat pedig egy héttel később rendezik majd. Sikerrel vették az első kört a Roland Garroson Marozsán Fábiánék. A legmagasabban rangsorolt egyes játékosunk Mattia Bellucci oldalán 7-6, 6-4-re vert egy hazai kettőst a francia nyílt teniszbajnokság férfi páros versenyének első fordulójában. Meglepetésre búcsúzott egyesben Daniel Medvegyev, aki a nála 89 helyjel hátrébb rangsorolt, Adam Beltontól 5 játszmában kapott ki a nyitó fordulóban.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Csökkentik a képviselői, miniszteri és miniszterelnöki fizetéseket és a felesleges állami kiadásokat, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. Szerinte az eddigi évente 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárd forinttal fog csökkenni. Magyar Péter hangsúlyozta, a képviselőknek szolgálatként kell tekinteniük munkájukra, nem pedig a meggazdagodáshoz vezető útként. A kormányfő emellett a devizahiteles kilakoltatások felfüggesztését, a közjegyzői rendszer átalakítását és az uniós pénzek hazahozatalát is sürgette. Magyarországnak teljesítenie kell a szupermérföldköveket ahhoz, hogy hozzáférjen az uniós helyreállítási alap forrásaihoz, közölte az Európai Bizottság szóvivője. A brüsszeli testület szerint a múlt heti budapesti tárgyalásokon előrelépés történt, de néhány technikai részlet még tisztázásra vár. A cél az, hogy Magyarország május végéig benyújthassa felülvizsgálatra a helyreállítási tervét. A 27 szupermérföldkő az igazságszolgáltatás függetlenségére és az uniós pénzügyi érdekek védelmére vonatkoznak. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa változatlanul 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot, és a kamat folyosó két szélesen változott. A döntés megfelelte az elemzői várakozásoknak. Varga Mihály jegybank elnök azt mondta, a monetáris tanácsa a makrogazdasági és pénzügyi folyamatok áttekintése után hozta meg a döntését. Hozzátette, a Nemzeti Bank az idei gazdasági növekedést 1,5 és 2% közé várja. Hőhullám sújtja a Nyugat-Balkánt. Szerbiában hőségriasztást adtak ki, miután az előrejelzések szerint a napokban 34 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Montenegró adriai partvidékén holnapig ugyancsak 34 fokos csúcshőmérsékleteket jeleznek előre, és hasonló értékek várhatók Bosznia-Hercegovinában, valamint Észak-Macedóniában is. A nyugat-balkáni térségben májusban általában 18 és 23 fok közötti átlag hőmérséklet jellemző.
Közlekedés.
Az M0-ás autóút keleti szektorán Vecsés térségében az M5-ös autópálya felé két személyautó koccant. A 38-as kilométernél a belső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Országszerte zavartalan a napsütés, eső nem lesz. Holnap délutánig hasonló időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka 12-19, napközben 29-34 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 37 perc a pontos idő, folytatjuk Balai Attilával, Bobori Balázssal és Székely Dáviddal a sportkört, méghozzá ott, hogy szombaton rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét, futball a sportág, Arsenal Paris Saint-Germain 18 órától itt a Puskás Arénában, és igazából már minden e körül a mérkőzés körül forog a labdarúgás világában. Ti hogyan tekintetek előre erre a találkozóra, mit vártok tőle? Én egy dologban vagyok biztos, az, hogy szombat éjjel Budapest belvárosában nem érdemes tartózkodni, vagy talán pont aki azt szereti, az tartózkodhat. Majd nem rád mutattam, senkire nem mutattam.
Mondjuk el, hogy én kaptam meg a mutatást egy az egyben. Nem,
önkéntelen gesztus volt, de senkire nem akartam mutatni, tehát az biztos, hogy a belvárosban ott hatalmas buli lesz, egyik-másik oldalon, majd kiderül, szombat éjjel. Na de ti mit vártok ettől a találkozótól? Két olyan csapat, amelyik azért ebben az idényben hazájában majdnem mindent vitt. Bob?
Óriási büszkeség, meg nagyon nagy esemény, hogy itt lesz Budapesten ez a döntő. Én vidéken élek, és szerencsére nem leszek itt a fővárosban. Azt sajnálom, hogy ugye jegyhez szinte lehetetlen volt jutni, és a lap nem engem delegál a mérkőzésre, amit kiküldött tudósított, úgyhogy marad a televízió. Szurkolóként én igazából csak annyit várok, hogy jó futball legyen. Ez a két csapat talán garancia erre, hogy lehet ebből egy jó mérkőzés és szép futball. Nyilván a döntők többsége az nem a szép futballról szól, meg a gáláról. De mondjuk tavaly ez pont rácáfolt a Paris Saint-Germain erre, mert iszonyatosan földbe gyarulta az Intert. Nem kedvencem sem a Párizs, sem az Arsenal, hogyha ennyit elárulhatok a klub preferenciáimról. A Párizsnak a futballját viszont nagyon szeretem, és minden alkalommal örülök, hogyha láthatom őket a televízión keresztül, mert tényleg Luis Enrique egy olyan csapatot rakott össze, ami megint egy korszakos együttes, és bebizonyította azt, hogy nem csak a Messivel és Barcelonával lehet B-et nyerni és dominálni Európában, hanem egy másik futballkultúrában. Most már egy másik futballban is, mert hát ugye eltelt talán több mint 10 év, amióta Luis Enrique eljött, több is. Húha, nagyon elszaladtak az évek.
15-ben
igen,
volt az.
Igen. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon várom, mert az Arsenal is játssza a focit, és kiváló stratégia ott is a padon. Meglátjuk. De a legfontosabb az, hogy Budapestre fog figyelni az egész világ, és ez egy nagyon jó reklám lehet a magyar fővárosnak.
Most, ahogy mondod ezt, hogy kiváló stratégia ott a padon, kézilabdában mindig megkérdezik, miért van ennyi spanyol edző, miért futballban, kik az edzők? Hát ott is valami egészen elképesztő a spanyol edzőknek a fölénye, de persze most nem erről akartam.
Most néztem meg egy dokumentumfilmet a Liverpool 2005-ös győzelméről, és ott ugye Rafa Benitezről azért elmondják, hogy hát ő egészen elképesztő, hogy folyamatosan vezette a kis jegyzettömbébe a mindenféle statisztikát, lépésről lépésre vitte őket a pályán, mint a gyerekeket, a Gerardékat, mert világsztárok voltak, de sétáltak két hétig a pályán, nem láttak labdát, csak bójára sétáltak, hogy a spanyolok mennyire aprólékosak, és mennyire meg tudják tervezni ezt a játékot.
kézilabdában is volt felnőtt válogatott játékos, aki azt mondta, hogy amikor spanyol edzőt, akkor tanulta meg, hogy hogy kell védekezni, és mit miért csinál, addig ösztönből csinálta. Na, de én például arra leszek nagyon kíváncsi, hogy mennyi Arsenal szurkoló van Pesten, Magyarországon. Egyszer 2010-ben Lillehammerben voltam, Norvégiában, aznap volt Arsenal Manchester United meccs, és egy őrült Arsenal Drucker barátommal voltam, és mondta, hogy mindenképpen van itt egy sportkocsma, menjünk el oda. Én azt, hogy Norvégiában olyat, tehát a fele kocsma Arsenal mezbe, a fele United mezbe őrjöntek, és majdnem összeverték egymást, és akkor mondtam, hogy fel se fogom én, hogy az Arsenal ennyire népszerű csapat, mert én bennem mindig egy kicsit olyan balfácán jellege volt az Arsenal.
Van egy generáció, ez a Bergkamp féle Arsenal, Arri Bergkamp féle Wenger féle azzal nőtt fel, ami tényleg csodatos futballt játszott, mondjuk engem soha nem.
Én meg akkor addigra már kialakult, ugye, a Charlie George-ékat még nem láttam, tehát pont a kettő közti vákumban volt, és ugye nagyon érdekes, hogy 6 angol klub nyert BL-t, nincs olyan ország, amihez fogható lenne, szerintem 4 BL győztes csapata sincs egy országnak, se legfeljebb 3. Az angoloknak van 6, de az Arsenal nincs közöttük, tehát ez egy nagyon nagy csalódás lett nekik, most már végre kéne nyerni egyet. Egyébként összességében, amit Bob mond, én csak magyar csapatoknak szurkoltam. Én úgy nőttem fel, hogy akik idejönnek, azok ellenfelek, azokat nem csodáljuk, de se az Arsenal, se a Paris Saint-Germain soha nem volt azok között a csapatok között, amiket különösebben rajongtam volna. De ha már választanom kellene, hogyha nem az egy-két kedvencem játszik, akkor ez a két csapat köztük lenne, mert tényleg van remény, hogy futballt lásson az ember.
Picit hosszabban fejteném ki, mert mindenképpen szeretném kiemelni azt, hogy ez 2015-ben is szerintem még egy teljesen lehetetlen gondolat volt, hogy 2026-ban Budapest labdarúgó bajnokok ligája döntőt rendezzen, tehát örültünk egy női bajnokok ligája döntőnek a Grupamában többé-kevésbé. Az is később volt, nem 15-ben, de akkor már azért úgy lehetett tudni, hogy lesz. Tehát az, hogy itt ez megvalósulhat, az egy fantasztikusan nagy dolog, és ezért a mindenkinek, akinek szerepe volt, de most akkor emeljük ki a Magyar Labdarúgó Szövetséget, amelyik végigvitte azt, hogy volt itt Európai Szuperkupa, és nyilván itt kellettek a hatóságok is, meg mindenki, az állami támogatás is, hogy például a covidos időszakban mi azt mondjuk, hogy akkor rendezzétek meg itt az Európai Szuperkupát, lett egy Európa Liga döntő is, ki kellett hozzá egy Puskás, ami tényleg kicsi lett, ami 15-ben lehetetlen gondolat volt, és nem ezért a két meccsért, vagy háromért, hogy akkor most itt van egy bajnokok ligája döntő, és 67 ezeren se férnek be, hanem azért, mert a magyar válogatott meccseire is megtelik, és még Finnország ellen is lehető lesznek ennyien, ami tényleg egy szürreális gondolat, és ez viszont nagy részt az MLS-nek is köszönhető, meg nyilván annak a sikernek, hogy 16-ba kijutott a válogatott, és kapott egy ilyen új lendületet. Zárójel, a női kézi BL minden egyes évben itt ér véget, itt van a 4-es döntő, ami szintén egy komoly bravúr, a két legfontosabb sportág, csapatsportág Magyarországon a labdarúgás és a kézilabda, tehát azért ezt el kellett érni. A másik pedig, hogy így, hogy ilyen idő lesz, hogy 25-6-7 fok lesz, ez egy olyan országimázs az egész világnak, tehát szerintem még nem tudják a szurkolók, és a futballban dolgozók sem, hogy Budapest mit tud adni, mint BL döntő házigazda. Ugye az EB-n volt itt 4 meccs, de abból 3 olyan volt, hogy mi azért máshogy fiatok, 2 játszottunk itthon, és aztán volt, oké, 2 olyan, amikor meg 2 külföldi csapat. De most az egész világ erre a mérkőzésre figyel majd, 6-kor kezdődik, nem 9-kor, mint általában eddig a BL döntőknél, tehát még utána is el lehet menni mindenhol, talán kevesebbet is isznak a szurkolók, mert kevesebb idő is van rá, mondjuk nem baj a meccs előtt, de nyilván ez csütörtöktől kezdve, pénteken aztán nagyon-nagyon magas szinten lesz. És miért mondom azt, hogy még nem tudja senki? Most arról ne beszéljünk, hogy a TNT nevű angol csatorna, amelyik az angol közvetítője a bajnokok ligájának, az egyik frissen nyitott szálloda 12. emeletéről csinál egész napos felvezető műsort, ahonnan legalább 4, de lehet, hogy 5 különböző hidunkat, ezen kívül a Citadellát, a Parlament, mindent lehet látni, tehát ha csak azok a képek bejárják a világot, már sokkal-sokkal beljebb vagyunk, hanem azért is, mert mondjuk nekem volt szerencsém ilyen olyan feladatkörben 3 különböző BL döntő lenni. Az első az Párizs volt, amikor a Liverpool szurkolók 20 perc késéssel jutottak csak be. Ős káosz volt, az a busz, ami engem is kivitt, mert az nem Párizs, hanem ugye az Szendöni, az egy másik település konkrétan, ahol egyébként az atlétika versenyi voltak az olimpiának, de az nem Párizs, az nem a Notre Dame mellett van. Azért ez egy nagyon-nagyon balhés történet volt. Egy évvel később ott volt az isztambuli döntő, ott Isztambulból, nem hazudok, 2,5 óra volt kijutni a stadionba, úgy, hogy az emberek inkább kiszálltak az autóból, és az autópálya leálló sávjában sétáltak, és annyira nem meglepő dolog volt, hogy az árusok ott árulták a különböző cuccokat. És akkor utána még voltam a Wembley-ben, az nyilván a Wembley elképesztően nagy mítosza van, de oda is egy olyan metró van, ami kivisz. Most azért utána 80 ezer ember nem feltétlenül 2 másodperc alatt tűnik el. Most ehhez képest az, hogy a Puskás itt van konkrétan a belvárosban, és a Hősök teréről átsétálsz, vagy akár a Dunapartról is lesétálsz, mert nem annyira durván hosszú idő, az, hogy mindenféle fajta tömegközlekedésed van, ami rendelkezésre áll, és az, hogy ilyen csodálatosan szép városban rendezik ezt a Bajnokok Ligája döntőt, azt szerintem sokkal nagyobbat fog szólni, mint amit bárki gondol jelen pillanatban.
Már csak azért is egyébként, mert Róma, London vagy Párizs az a 8 milliárd földlakóból 6-7 milliárdnak ismert. Tehát ott nem egy futballmeccs kapcsán fogják megismerni ezeket a városokat. Budapestre viszont nagyon sokan eljutnak egy sportesemény kapcsán, legyen az mondjuk egy vizes VB, ahol ugyancsak a Nemzetközi Szövetség elnökével, egy öreg urugvái bácsival adtam át díjat, és ott áradozott, hogy ide vissza kell jönni, vagy legyen egy futballmeccs. Hát ugye a számunkra ez a borzalmas emlékű írmeccs után, amikor az ír szurkolókat hazaérve a Dublinba a reptéren interjúolták, akkor az egyik srác az első mondat az nem a meccs volt, hanem azt mondta, hogy Budapest is the best place I've ever been to. Tehát soha nem volt még ilyen jó helyen, mint Budapesten.
Nem tudom, ezt mondja akkor is, ha kikapnak. De.
Nem tudom, de ezt mondta. Tehát ez e tekintetben mindenképpen plusz nagyon nagy hozadék. A másik meg az, hogy ha van egy ilyen stadionod, akkor a bármilyen sportesemény, amit ott rendeznek, szétfeszíti a sportesemény határát, és közösségi élmény lesz belőle, és a két lányomat kivittem, a nem minden idők legjobb meccse volt ez a futball magyar kupa döntő, most lássuk be, de azt mondták, hogy az élmény egészen szenzációs volt, hogy ott lehettek. Ez is nagyon sokat hozzátesz ahhoz.
És én a PSG-nek szurkolok, még annyit mindenképpen szerettem volna elmondani. Szerintem extra, amit Enrique csinál, és Guardiola most a legeslegmagasabb polcon van, szemben üzeninkkel legalább azon a szinten van, csak nem Angliában csinálja, kisebb a médiafigyelem, de azért az nagyon különleges. Hozzáteszem, nekem volt szerencsém azon a Paris Saint-Germain, Barcelona Paris Saint-Germain mérkőzésen ott lenni és azt közvetíteni, amiért örökké hálás vagyok, tehát hogy még csak emiatt is azt mondom, hogy én Enriquenek szurkolok.
Most már akkor valljatok szinti is.
Én a futball miatt a PSG-nek, én is.
Attila?
Ugye ez egy irracionális döntés, és a PSG szebb, normálisabb futballt játszik, de egy angol és egy francia csapat mérkőzésén nem tudok nem az angol csapatnak szurkolni.
Folytatjuk jégkoranggal, a Bajnokok Ligája döntőt majd 18 órakor rendezik szombaton, és ami a jégkorongot illeti, ott befejezte a szereplését a magyar válogatott a svájci elitvilágbajnokságon. Hát a mai mérkőzését, ami egyben az utolsó volt ebben az évben, 8-1-re veszítette el Majoros Gergely együttese Lettországgal szemben, és hogyha azt nézzük csupán, hogy sikerült a bennmaradást egymást követő második évben, akkor azért azt mondhatjuk, hogy a magyar jégkorong még soha nem járt ilyen magasan, de közben ott van a következő statisztika, hogy ezt a világbajnokságot 14 szerzett és 38 kapott góllal abszolválta a magyar válogatott. Egy évvel ezelőtt ugyanez a mutató 8-39 volt, és hát az eredmény sorban van egy 6-2-es vereség a németekkel szemben, a svájciaktól 9-et kaptunk, Amerika ellen 7-3-ra kapott ki a magyar csapat, a lettektől pedig az említett 8-1-es eredmény. Ezek tükrében, meg a bennmaradás tükrében hova kell tenni, hova helyezitek ti ezt a világbajnoki szereplést, mennyire lehet ezt reálisan nézni, mennyire van helyünk az elitben?
Hát a 16 csapatos elitben helyünk van, de pont mi mutatjuk meg, hogy lötyög a 16 csapat. Különösen Oroszország és Fehér Oroszország nélkül. Még a jégkorongosok javára mondom, hogy itt nincs a földrészek közti, nem is tudom, ilyen teljesen vélt esélyegyelőség, vagy feltételek egyelősége, tehát itt nincs kenyai ez csapat.
Csak azért, hogy nehéz bevonni.
Hát nehéz, de egyébként más sportágok szerint valahogy kitalálnák.
Sportibuláció eléri, egyszer behúzzák.
Itt vannak az európaiak, itt vannak az Egyesült Államok, Kanada és a kazahokat, ahova soroljuk, de a többiek európaiak, de sajnos megmutatkozik, hogy tavaly is nyertünk egy meccset, és borzalmas vereségeket szenvedtünk, és én nem tudtam igazán örülni. Tavaly 10-et kaptunk Svájctól, most 9-et. Tehát most lehet mondani, hogy már is egyre jobbak vagyunk, de sajnos mi ilyen komp csapat vagyunk, kompország az A, meg a az egyszerűs kedvére meg B csoportot mondok, és amikor BVB van, és van 5 éles meccsünk, akkor az maga a csoda, azt úgy nézem, hogy itt, amikor az A van, akkor néha oda sem merek nézni, mert tudom, hogy csak az a kérdés, hogy mikor kapjuk be az elsőt, és mennyivel kapunk ki, és várom azt az egy meccset, amit megnyerhetünk.
Na de a britekkel szemben úgy marad benn, illetve ugye a Britanniát úgy verte meg a magyar csapat, hogy 5-0-ra lemosta a jégről. Tehát azért itt, amit említettél, tényleg van szakadék az elit mezőnyben is.
Nagyon kilógtak a britek.
Igen, tehát most a britektől ez egy gyengébb év volt, ilyen néha van. Szerintem múlt héten is azt mondtam, hogy én is emlékszem arra az időszakra, amikor remektünk minden egyes meccsen a divízió 1-0 előtte B csoportos VB-n. Itt is rendeztünk, az olaszokkal játszottunk a Papp Lászlóban, és nem sikerült megnyerni, pedig azzal feljutottunk volna előtte, amikor még Dunaújváros, meg Fehérvár, ilyen tengen lekopott, ilyen nagyon régi gagyi csarnokok voltak tele, és szurkoltak az emberek, és még mindenki végignézte a jégkorong világbajnokság meccseit, és akkor volt remény, dánokkal kellett játszani, és a többi, és a többi. Én azt mondom, hogy sose felejtsük el azt, hogy mennyit szenvedtünk azért, első mennyien a játékosok, hogy feljussanak először, meg aztán feljussanak azután, és hogy mennyire meg kell becsülni azt, hogy tavaly például sikerült először kiharcolni a bentmaradást. Ez egy nagy dolog, de szerintem hiba, hogy ilyen nagy létszámú az A-csoportos világbajnokság, pont azért, amit Attila is mondta, hogy egész egyszerűen szerintem a világbajnokság megítélését rombolja az, hogy ilyen különbségű mérkőzések és végeredmények születnek, ez nem néz ki jól. Azért lássuk be, hogy mi nem vagyunk egy Oroszország, most ugye pont nincsenek kint, de nem vagyunk egy Egyesült Államok, egy Kanada, Svájc, nem várható el, hogy annyi kisgyerek jégkorongozzon, annyi tehetség nőjön ki közülünk. Tehát ez, de először a magyar jégkorongot kéne valahogy rendbe tenni, tehát azt hiszem nem működik, hogy van egy nemzeti bajnokságod, és most már két csapatod nem játszik benne. Tehát az egy olyan dolog, most, mint hogyha a Győr meg a Fradi nem játszana a női kézilabda NB1-ben, vagy a Szeged meg a Veszprém a férfiben. Hát az hogy néz ki, hogy a magyar kupa az egyetlen, ami, és értem, hogy így tud fejlődni, de csinálj már valamit azért, hogy ne kelljen külföldre elmenni más bajnokságba, hanem igenis próbáljunk meg itthon valami olyan építkezésbe elkezdeni, ami nyilván hosszú idő, meg folyamat, de én bármikor elcserélném az A-csoportos világbajnoki szereplésünkre azt, hogyha lenne egy izgalmas jó bajnokságunk, amit folyamatosan tudunk figyelni, és ha lenne ilyen, biztosak benne, hogy megint csak meg lenne előbb-utóbb az A-csoport. Illetőfélre gratulálok a csapatnak, mert szerintem azért az egy nagy dolog, hogy ott vannak, és most már Zsinórban harmadik évben lesznek ott az A-csoportban, ez szerintem különleges. Nyilván, ha előbb-utóbb majd Fehér Oroszország meg Oroszország visszakerül, és mondjuk két csapat esik ki, akkor sokkal inkább nehéz lesz bent maradni, de most ez a helyzet, és mondjuk hány olyan divízió 1-0-ás csapat van, amelyik összetenni a két kezét a Svájc 1-0-9-ér is.
Bob?
Szerintem Attila sokkal korábban kezdett egy korongmeccsre járni, mint én, de én így a 90-es évek elején csatlakoztam be ebbe a történetbe Székesfehérváron, akkor még ugye talán háromféle színű sisakban játszottak a játékosok, egyszerűen nem volt arra pénz, hogy azonos színe fessék. Van, akinek kék volt, van, akinek piros, van, akinek meg fehér. És a volánban volt ilyen, hogy más színű sisakban voltak a játékosok. A mez az nagyjából ugyanaz volt, de ott sem mindig, mert például volt három orosz légiós, és most nem akarok a reklámot csinálni, de a kiskakas étterem így rátette, mert gondolom ott ebédeltek a játékosok. És hát az a szerencsém, hogy én 2000-től írhattam ezt a sportot Székesfehérváron a Fehér megye írlapba, de 12 évig ebben nagyon benne éltem ebben a sportágban, és több világbajnokságon jártam. 2011-ben ott voltam Krakkóban, amikor másodszor sikerült feljutni az A-csoportba. Ez egy nagyon szívós és kitartó sportág olyan szempontból, hogy szinte itt Magyarországon semmiből épült ez fel. Hát ugye elég csak annyit, hogy 1993-ben lett az első fedett jégcsarnok, ami csak ezért üzemelt, mert ugye a BS-be bevitték a jégkorong döntőket, de akkor egy évben kétszer csináltak jeget ugye a BS-be, és Fehérváron volt ugye az első csarnok, és az talán három évvel később lett Dunaújvárosban. És onnantól lehet arról beszélni, hogy itt normális jégidő van, normálisan lehetett toborozni az utánpótlást, van megfelelő mennyiségű személyi anyag, amiből lehet dolgozni. Most már talán van egyébként sok jégcsarnokunk is, hogy milyen szakmai tartalommal sikerül megtölteni ezeket a csarnokokat. Itt az lesz a kérdés a jövőre nézve. Én most azt látom, hogy mintha elérkeztünk volna az üvegplafon tetejéhez, és ezt most nem tudjuk úgy csökkenteni a különbséget, akár az alcsoportos világbajnokság középmezőnye és a hátsó régiók között, vagy köztünk, mint ahogy most már kellene, hogy ne azt mondjuk, hogy benne van, hogy liftező ország leszünk, azt, hogyha visszajönnek a fehér oroszok meg az oroszok, akkor lehet, hogy nem is fogunk liftezni, hanem megmaradunk azon a szinten, ahol mondjuk egy 10-15 évig voltunk, így a 2000-es évektől. Úgyhogy nagyon nehéz, és ez egy nagyon szép kihívás. Én minden sportágban, minden csapatsportágban, de minden sportágban azt mondom, hogy a leggazdaságosabb és a legjobb működés, amikor a pénz, meg a szakértelem az oda kell az utánpótlásba, és az majd gyümölcsözik a felnőtt mezőnybe. Nem tudom, hogy lehet-e abból építkezni, vagy abból fejlődni, hogy az alcsoportos világbajnokságon ott vagyunk egy évben egyszer, és játszunk mondjuk 7 mérkőzést, mert a jégkorongozóink többnyire nem találkoznak ilyen minőséggel az idény közben. Tehát, hogy igen. Tapasztalatot lehet szerezni, hogy milyen a hangulata, meg mekkora csarnokok, meg tehát ilyen szempontból persze, de hogy te mondjuk játszol X sebességen egész idényben, és van 7 meccs, amikor abból 6 X plusz 2 sebesség, az jövőre nem biztos, hogy kamatozik.
De egyébként lehetne, mert pont amit Dávid mondta, hogy ez a jéghegy csúcsa, csak kezd a jéghegy nem látszani alatta. Ez a bajom nekem. Tehát amikor mondta, te elkezdtél hokira járni, akkor hát ugye 1990-ben a Jászberény úgy lett bajnok, hogy teherautó platókról nézték a nyitott hokipályán a meccset az emberek. 2 sora volt, egy ukrán, meg egy magyar. Most nem kell mondani, Donyika Vasszúnyi,
amíg az oroszok fújtak egy kicsit. Kulikov, Vlaszov,
Puskarjov, 50 percet játszottak, igen, azt keveselték, fújtak, akkor feljött a magyar sor. Ez a csapat magyar bajnok volt simán. Úgy voltunk CVB-n, nagy nehezen bennmaradok, a felvidéken Iglón volt a világbajnokság. Az utolsó meccsen megvertük a bolgárokat, a CVB-n maradtunk benn. És ugye a jégkorongban meccs után a győztesnek játsszák a himnuszt, magyar himnusz után Szeres Dezső szövetségkapitány a következő nyilatkozatot adta. Nagyon szép és hosszú volt a himnuszunk. Bár ilyen hosszú lenne a jeges idényünk is. Tehát ott tartottunk akkor. És most még mindig ebből táplálkozva mondjuk, hogy hősök vagyunk, hogy már nem vagyunk hősök. Már most megvannak a létesítmények. Megvan minden. Most már szintet kéne lépni. Most már stabilan ott kéne lenni. A lettek azért, mert a Szovjetunió részei voltak, még mindig agyonvernek minket. A szlovákok azért, mert csehszlovák jégkorongban voltak, még mindig. Miért? Hát egy emberöltő eltelt azóta. Most már oda kéne kerülni.
Itt ér véget a Nemzeti Sportkör, és aki azért hallgatott minket végig, mert kosárlabdára várt, azoknak ne szomorkodjanak, mert holnap a bajnoki döntő az tényleg eldől, és biztosan lesz szó még a héten a kosárlabda bajnoki döntőről. Bobori Balázsnak, Székely Dávidnak és Balai Attilának nagyon köszönöm a részvételt.
Köszönjük.
Köszönjük.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Idén májusban Budapesten látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.
futballóriások csatáját egy brazil dönti el, a német edző búslakodik, az olasz triumfál, a Real Madrid 14-szer viszi haza a nagyfülű serleget. Ez a 2022-es BL döntő története. A labdarúgó bajnokcsapatok Európa kupája és a bajnokok ligája történetének leggyakoribb döntős párosítása Liverpool-Real Madrid. A két csapat 2022-ben már a harmadik alkalommal találkozott a fináléban. Korábban 1981-ben az angolok, 2018-ban pedig a spanyolok emelhették a magasba a trófeát. A rekordgyőztes Real Madrid összességében a 17. még a Liverpool a 10. döntős részvételére készült az európai futball legrangosabb klubtornáján. Nem kevésbé lenyűgöző a két hatalmasság mutatója begyűjtött serlegek terén sem. A 2022-es aranymérkőzésig a Real 13, míg a Pool 6 back per BL címmel büszkélkedhetett. Röviden tehát, az európai klubfutball gigászai randevúztak egymással a párizsi Stade de France-ban. A két döntősnél azonban nem csupán a régmúlt nagy sikereit tehették ki az ablakba. A Liverpool FC például ekkor élte az egyik legsikeresebb időszakát a 21. században. A történet 2015. októberében kezdődött, ugyanis ekkor nevezték ki a Liverpool menedzserének Jürgen Kloppot. A Dortmunddal rég látott sikereket elérő német edzőnek évekbe telt, amíg a játékosai elsajátították azt a heavy metal futballt, amit megálmodott a Mersey partjára.
Tudom, hogy nem ez a legfontosabb statisztikai mutató, de én szeretem, ha a meccs végén azt látom, hogy a csapatom többet futott, mint az ellenfél. Nem annak vagyok a híve, ha 80%-os labdabirtoklással nyerünk. Én azt szeretem, ha hiba nélkül védekezünk, majd a lehető leggyorsabban váltunk át támadásba, majd váltunk vissza védekezésbe. Az egyéni képességek, a játékosok tudása pedig úgyis megoldja a többit. Azt várom el a csapatomtól, hogy keményen dolgozzanak meg minden győzelemért.
Vallotta meg filozófiáját még a BVB edzőjeként Jürgen Klopp. De amíg 2015-ben ezt a futballt Mamadou Sakho-nak, Joe Allen-nek vagy például Christian Benteke-nek kellett volna megvalósítania, addig 2022-ben már Virgil van Dijk, Thiago Alcantara és Mohamed Salah aktuális formáján múlott az úzós futball sikeressége. Klopp jelentősen átalakította a liverpooli játékos állományt. Azok közül, akik az első angliai edzésén is részt vehettek, csak Jordan Henderson és Roberto Firmino lépett pályára 2022-es BL döntőben. Joe Gomez és James Milner a kispadon ülte végig a párizsi finálét. Mindeközben természetesen fontmilliók egész sora távozott a vörösök folyószámlájáról. A gólvonal elé a brazil Alissont 67, a védelem tengelyébe Van Dijket 75, a középpályára Fabinho-t 39, a támadósorba Sadio Manét és Salah-t egyenként 34 és 36 millió fontért vásárolta meg a Liverpool. A ráncfelvarrás előbb Európában vezetett eredményre. Klopp első idénye az Európa Liga fináléjában ért véget, ám a második számú kontinentális kupasorozat már akkor is Unai Emery és a Sevilla felség területének számított. A következő évadban is egy spanyol együttes parancsolt megállt a Liverpoolnak, csak éppen egy polccal feljebb. A Real Madrid ellen vívott BL döntőt sorozatunk korábbi részében részletesen bemutattuk, ahogyan az egy évvel későbbi Tottenham elleni diadal történetét is.
Micsoda idényünk volt, fantasztikus, hogy egy aranyéremmel fejezhettük be. Nyújtottunk már ennél jobb teljesítményt, de végső soron egyedül az számít, hogy megnyertük a mérkőzést. Remélem ez a siker csak a kezdet. Hiszem, hogy a jövőben még több trófeát szerzünk. Reményeim szerint a folytatásban a Premier League-et is megnyerjük.
Jelölte ki a következő célpontot Jorginho Wijnaldum, a Liverpool holland középpályása a 2019-es BL döntő után. Bizony, a legtovább arra vártak a liverpooli szurkolók. A klubtörténet 18. angol bajnoki elsőségét 1990-ben ért el a Kenny Dalglish vezette együttes. A 19. aranyérmet 30 évvel később szállította a klubcsapat. A stuttgarti születésű szakvezető szerencsétlenségére liverpooli regnálása idejére jutott a Pep Guardiola irányította Manchester City csúcsidőszaka. Kloppal csak egyszer nyerte meg a Premier League-et a Liverpool, amely 2019-ben 97, 2022-ben pedig 92 szerzett ponttal szorult a második helyre. Az FA kupában és a Liga kupában viszont nem találtak legyőzőre a vörösök a 2021-22-es idényben. A Mercy Party együttes a Bajnokok Ligája csoportkörét hibátlanul teljesítette. Az Atletico Madridot, a Portót és az AC Milánt is oda-vissza legyőzte a Liverpool. Az így is imponáló mutatót tetézi a 17 szerzett és mindössze 6 kapott gól. Az első vereség a 8-as döntő visszavágóján érte a csapatot, ez azonban az Inter otthonában elért 2-0-es győzelem után még belefért. A negyeddöntős továbbjutást is idegenben alapozta meg az angol gárda, hiszen Lisszabonban 3-1-re verte meg a Benficát. Az Anfielden a 3-3-as döntetlen ellenére végig kézben tartotta visszavágót a házgazda. A legmagabiztosabb módon az elődöntőből ment tovább a Klopp alakulat, amelynek meg se kottyant a Villarreal. 2-0-3-2. A Liverpool 5 idényen belül harmadjára jutott be a Bajnokok Ligája döntőjébe. A párizsi fináléban régi jó ismerőse, a Real Madrid várt a vörösökre. A királyi gárda szinte hibátlan idényt futott a 2021-22-es kiírásban. A bajnokságot a Barcelona előtt 13 pontos előnnyel, még a spanyol szuperkupát a Bilbao-val szembeni 2-0-as sikerrel nyerték meg a madridiak. A tökéletes szezonba kizárólag a spanyol kupa negyed döntőjében bekövetkezett búcsú rondított bele. Carlo Ancelotti tehát kivételes eredményekkel rukkolt elő második madridi eljövetele első évében. Az olasz mester 2013 nyarától kezdődően 2 esztendőn át ült a Real kispadján. A 10. back per BL serleget vele a kormányrúdnál szerezték meg a fehérmezesek. A stafétát aztán Zinedine Zidane vette át, Ancelotti pedig nyakába vette Európát. A Bayern Münchennél és a Napolinál 1, még az Evertonnál 2 évig dolgozott, míg nem 2021-ben visszatért a Santiago Bernabeuba.
Nem ígérek más, csak azt, amit előzőleg már elértem. Látványos támadójátékot. Még intenzívebb, még agresszívabb és még szervezettebb futballt szeretnék, hiszen sokat változott a játék az elmúlt években. Én sem vagyok már a régi, egy másik Carlo Ancelotti érkezik most a Reálhoz. Sikereket és kudarcokat is átéltem a közelmúltban, de hiszem, hogy a bukásból lehet a legtöbbet tanulni. Ennek a klubnak a történelme látványos játékot követel meg. Bízom benne, hogy meg tudjuk ismételni azokat a sikereket, amiket korábban már elértünk. Úgy érzem, a jelenlegi keret képes erre. Van pár tapasztalt játékosunk, mint Kroos, Modric, Ramos, Bale és Benzema. Aztán ott vannak az ígéretes fiatalok Vinicius, Rodrigo és Valverde. Ez a csapat ért el nemrég a BL elődöntőjébe, és ezek a játékosok maradtak le kicsivel a bajnoki címről a múlt idényben. Jól ismerem őket, biztos vagyok benne, hogy együtt sokra vihetjük.
Adott helyzetjelentést 2021-es visszatérésekor Carlo Ancelotti. A legnagyobb lelkesedéssel természetesen a Bajnokok Ligája küzdelmeibe vetette bele magát az olasz szakvezető együttese. Pedig aztán a Párizsba vezető út nem jó szándékkal volt kikövezve. A csoportkörben a moldáv újonctól a Sheriff Tiraspoltól hazai pályán elszenvedett meghökkentő vereség nagy galibát nem okozott, mert az Intert és a Shakhtar Donetsket is egyetlen kapott góllal verte meg a Real. Következett az egyenes kieséses szakasz, és a sorozat rekordbajnoka megmutatta, még mindig magában hordozza a BL DNS-t. A Kylian Mbappéval felálló Paris Saint-Germain 2 gólos hátrányból a visszavágó utolsó fél órájában 3-szor beköszönő Benzema vezetésével ejtette ki a spanyol csapat. A francia csatár ezt a teljesítményt Londonban megismételte. A címvédő Chelsea otthonában 3-1-re győzött a Real, ám a negyeddöntő rendes játék idejének utolsó 10 percére mégis úgy fordultak a felek, hogy az angolok álltak továbbjutásra. A Realnak 2 gól kellett. Rodrigo a 80. percben előbb hosszabbításra mentette a párharcot, majd a túlóra során Benzema tovább is lőtte a csapatát. Aki pedig azt gondolta, hogy a lehetetlen megismételhetetlen, annak csalódnia kellett. A Reálra a 4 között az előző idény döntőse, a következő kiírás győztese, a Manchester City várt. A párharc angliai mérkőzésén 2-0-ra 3-1-re és 4-2-re is vezetett a házgazda, ám mégiscsak egy gólos előnnyel utazott Madridba. Aztán a visszavágó 73. percében úgy tűnt, Mares találata végleg elvarja a szálakat. Na de nem a Real Madrid ellen. A rekordbajnoknak 2 gólra volt szüksége a hosszabbításhoz, ezt végül Rodrigo 84 másodperc leforgás alatt szállította a 90. és a 91. percben. Meccs 0, hosszabbítás, amelyet a BL idény legeredményesebb játékosa, a 15. gólját jegyző Karim Benzema döntött el. Az év végén az aranylabdát is elnyerő francia csatárfenomén az egyenes kieséses szakaszban 10-szer volt eredményes. A Manchester Evening News azt írta.
Rodrigo feltámasztotta a Real Madridot a halálból. Elsüllyeszthetetlenek.
Írta a Király Gárdáról a francia L'Équipe.
Az utolsó pillanatok szörnyetegei.
Kommentált a német hírportál a sport.de.
Újabb csoda a Bernabeu-ban.
Harsogta az elmondó.
A futballban vannak dolgok, amiket nehéz megmagyarázni. Hogy miként támadtunk fel az elődöntőben, az is ilyen. El kell fogadni, nem kell rajta sokat agyalni. Hasonló volt a helyzet 2005-ben is. Az a Milán volt a legjobb csapat, amelyet valaha edzettem. És a Liverpool mégis fordított az isztambuli BL döntőben.
Elmélkedett a varázslatos továbbjutás után az edzőként 5. BL döntőjére készülő Ancelotti. A Real Madrid és a Liverpool 2022. május 28-án a Szentpétervár helyére beugró francia fővárosban, a Stade de France-ban csapott össze. Az eredetileg 21 órára kijelölt kezdési időpont viszont bő fél órát csúszott, mert a rendezői hiányosságok miatt ezerek ragadtak a stadionon kívül, néhányan pedig jegy nélkül szöktek be a kerítést átmászva. A 2018-as BL döntőben elszenvedett vereségért revansot esküdő Liverpooliaktól 6-an, Alexander Arnold, Van Dijk, Robertson, Henderson, Salah és Mané, míg a kijevi győzők közül 5-en, Carvajal, Modric, Casemiro, Kroos és Benzema futottak ki a kezdő csapat tagjaként Párizsban is. Az első félidőben a Liverpool játszott fölényben, Salah lövésénél a mérkőzés legjobbja Thibaut Courtois hárított, még Sadio Mané gólját a kapufa akadályozta meg. Bár a szünet után is az angol csapat játszott bátrabban, a gólt első és egyetlen kaput eltalált lövéséből a Real Madrid szerezte.
Gyönyörűen hozza ki Carvajal a labdát, hagyja ott Casemirónak, majd a jobb oldalon, de még mindig a Real tér felén üldözőbe veszik Modricot, aki ballal gyönyörűen passzol el két ember között, Carvajal megfordul és megtalálja Casemirót, szépen fejlődik fel a spanyolok támadása, Valverde a jobb oldalon, Benzema mutatja magát, Valverde egy lapos lövés, gól! A túloldalon Vinicius Junior beledobja magát, és az 5,5-esen belülről a kapuba talál az 59. percben. Megszerzi a vezetést a Real Madrid. Erőteljesebb, támadó felfogású volt a Liverpool, de továbbra is gólra játsszák a futballt.
Ez maradt a végeredmény is. A Real Madrid 1-0-ra győzte le a Liverpoolt.
Ez még csak most 14. Íme néhány alapvetés, a föld gömbölyű, a nap keleten kell, a Real Madrid megnyeri a BL-t. A sikerre ítéltek csapatában a főszerepet most a védelem vitte. A kapuban Thibaut Courtois szédítően védett, 3 alkalommal a szinte foghatatlant is fogta. Sok lehetősége a Liverpoolnak sem volt, de éppen az a legnehezebb, a kevés mindegyikét hárítani. A kapus előtt Éder Militao bámulatosan játszott, úgy szintén nagyszerű volt Carvajal, Mendy, Casemiro. A labdarúgók színvonalán a Liverpoolból csak a középhátvéd Konaté futballozott. A többiek nem tudták a legjobbjukat nyújtani, mert az egy döntőn mindig mód felett bonyolult. A Real Madridnak nem annyira. A 14 olyan különleges szám, hogy a BEC és a BL nyugodtan nevezhető Real Madridnak. Ezek egymás szinonimái. S bizony a mostani csapatra büszke odafenn, vagy idelen Alfredo Di Stefano, Puskás öcsi Pancho, Paco Gento, Raúl González, a fenomén Ronaldo, Zinedine Zidane, meg a klub összes óriása. Marcelo szintén kitűnő, de nem Roberto Carlos, ám 25 trófeát valahogyan összekapart Madridban. S akkor még nem szóltunk Carlo Ancelotti itáliai mesterről, aki nem hogy Miguel Muñoz, Vicente del Bosque vagy Zidane edző örököse, de a legelső maestro, aki az öt legnagyobb európai bajnokság mindegyikében bajnoki címet ünnepelhetett trénerként, és szintén az egyetlen, aki szakvezetőként 4 alkalommal vitte BL diadalra együttesét. További 2-szer játékosként hódította el a beket. Ki vagy mi nem páratlan ebben a sportkörben?
Összegzett a Népszava. Madrid és Carlo Ancelotti sikersztoria ezzel nem ért véget. A csapat és az olasz edző 2 esztendő múltán visszatért az európai klubfutball legnagyobb színpadára. A Liverpool és Jürgen Klopp közös története pedig 2 évvel később fejeződött be. Egy ligakupa és egy angol szuperkupa győzelem jutott még erre az időszakra, mielőtt a német szakvezető kimerültségre hivatkozva elköszönt a klubtól. A Liverpool most már Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal a soraiban küzd az újabb bajnokok ligája diadalért. És hamarosan végére ér a Back per BL döntőket bemutató sorozatunk is, amely holnap a 2023-as finálé történetével folytatódik.
Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Meg kell húzni, és meg lehetnék csinálni, mint hogyha ő lenne már előtt. Itt Magyarország az olimpiai bajnok. És igen, megvan az olimpiai bajnoki cím a 6. helyről.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak.
Sportkrónika.
Elkezdte a közös munkát a magyar labdarúgó válogatott a következő felkészülési mérkőzésekre. Lettország elleni vereséggel zárta a svájci jégkorong elitvilágbajnokságot a magyar férfi válogatott. Sikerrel vették az első kört Marozsán Fábiánék a Roland Garroson. Köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
Ez a Nemzeti Sportkrónika.
A Finnország és Kazasztán elleni felkészülési mérkőzésekre készülő magyar labdarúgó válogatott ma megkezdte a közös munkát, ám Schön Szabolcs nélkül. A Magyar Szövetség közösségi oldalának híradása szerint Schön egy korábbi sérülése miatt jelenleg nincs edzésre alkalmas állapotban, és mivel a júniusi találkozókon sem lesz bevethető, elhagyta a telki edzőközpontot, ahol az első edzés előtt Tóth Balázs, az angol másodosztályban szereplő Blackburn kapusa válaszolt az újságírók kérdéseire.
Nyilván az előző két mérkőzés tapogatózó volt, az előző két barátságos mérkőzés, úgyhogy vissza szeretnénk majd egy élvezhető futballt bemutatni a következő két mérkőzésen, nyilván mind a kettőt megnyerni. Nyilván amikor a mester lenyilatkozta, hogy egyértelmű, hogy én vagyok az első számú, azért ez nagyon megtiszteltető, de hogy ezt a múltban is nyilatkoztam már a sajtó felé, hogy én sose fogok úgy tekinteni a pozíciómra, hogy biztos pozíció, akkor kapom meg, amikor megérdemlem, és hogyha teszek érte, úgyhogy ez lesz bennem mindig, hogy azért meg kell dolgozok, hogy első számú legyek, és hogyha magamnak azt mondom, hogy most megérdemlem, akkor tartom magam első számúnak. És hát igen, két óriási tehetség van most a keretben még. Árminnal dolgoztam együtt a Puskás Akadémiában is, úgyhogy őt ismerem. Hát részükről elvárásom igazából egyáltalán nincs, hogy segítsenek engem. Igazából az én dolgom lesz feléjük, hogy minél jobban be tudjanak illeszkedni a csapatba, és hogy én segítsem őket, hogy minél hamarabb úgy illeszkedjenek be, hogy akár majd lehetőséget is kaphassanak a jövőben, hiszen övéké a jövő. Igazából sose tekintettem kollégával kapcsolatban így rivalizálásra, én mindig csak a saját dolgomat tettem. Dolgoztam kőkeményen, bíztam saját magamba, illetve abba a munkába, amit elvégeztem. Ez a jövőbe is így lesz, és tényleg a fiatalokat pedig bármibe fogom támogatni, amiben csak szükségük van.
Következzen az egyik újonc, Szendrei Norbert, az Zalaegerszeg középpályása is nyilatkozott.
Nagyon örülök, hogy itt lehetek, szóval ez egy kellemes dolog, hogy így a szünetből ugye be kellett jönni. Igazából nagyon pozitívak a várakozásaim, tudom, hogy egy jó közegbe csöppennek bele, ismerem a játékosok nagy részét, szóval igazából csak a pozitívan tekintek előre. Arról még nem beszéltem, úgymond a szövetségi kapitánya, hogy mit várnak tőlem, erre ilyen konkrét választ nem tudok adni. Hogy én mit várok magamtól, igazából az, hogy felszabadultan tudjak itt teljesíteni az edzéseken, megpróbálom a legjobb tudásom szerint megoldani a dolgokat, aztán meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. Hát igazából volt a szezon után bennem egy kis negatív érzés, nyilván az elvesztett kupa döntő után is, meg hogy nem sikerült negyedik helyet mondjuk elérni, de a szezon előtt meg ha ezt mondták volna nekünk, hogy mondjuk nem tudom, az első hatba fogunk végezni, és kupa döntőt játszhatunk, akkor biztos, hogy aláírtam volna, szóval mire ide érkeztem, már nem volt bennem semmilyen tüske. Hát most a saját szempontomból olyan messze menő következtetéseket nem szeretnék mondani, mondom először, ezzel az első héttel foglalkozok. Azzal szeretném megalapozni azt, hogy talán akkor a jövőben is számít rám a szövetségi kapitány. Ezért így a csapatba se nagyon szeretnék így belemenni, hogy igazából mit várok magunktól, amit a Balázs is mondott. Nyilván ugye két győzelmet szeretnénk, de ennél többet én nem szeretnék mondani, mert nem voltam itt előtte, nem tudom, hogy mik történtek a múltban, szóval igazából ennyi az én részemről.
8-1-re kikapott Lettországtól a magyar férfi válogatott a svájci jégkorong elitvilágbajnokság utolsó csoportmérkőzésén, és összesítésben a 14. helyen zárt. Az már korábban eldőlt, hogy a mieink jövőre is az elitben szerepelhetnek majd. A lettek pedig ezzel a győzelemmel bejutottak a negyed döntőbe. Majoros Gergely a Nemzeti Sportnak értékelt, a magyarok szövetségi kapitányát Kajzer Tamás kérdezte.
Hogy élted meg ezt a mai meccset a kispadról?
Nehezen. Mivel már itt tehetetlenek voltunk, azt gondolom, hogy ami bennünk volt, azt kitettük a jégre, de nem volt bennünk elég ahhoz, hogy szorossá tudjunk tenni egy mérkőzést egy ilyen ellenfél ellen. Amíg volt energia, addig jól nézett ki az eleje, aztán ahogy elkezdett elmenni az erő, úgy lemaradtunk egy-egy ütemmel, és azután általában vagy gólhelyzetekben, vagy kiállításokban végződött, és egyik sem egy jó irány nekünk nyilván.
Ugye 21 harmadot játszott le ezen a világbajnokságon a csapat, de 21 harmadból mennyivel vagy elégedett, és ez a szám, ez megfelelő-e?
Hát én azt hiszem, hogy egy 15-16-tal elégedettek lehetünk. Az erőfeszítéssel ma is, tehát én nem azt bírálom ma, hanem egyszerűen azzal, hogy mi tegnap 4-kor az Egyesült Államokkal összecsaptunk, és ott tényleg ott is mindent adtunk, nem nagyon taktikáztunk azon, hogy majd mi lesz másnap. Ők pihenőből jöttek, így egész más volt a két csapat energiaszintje. Nyilván a képessége meg természetesen más, tehát ezt pontosan tudjuk, de mi általában az extrém odaadásunkkal, a kiváló munkamorálunkkal valamit ellensúlyozni tudunk abból a technikai fölényből, ami ezen a szinten az ellenfeleinknél van. Ma nem volt elég erő ahhoz, hogy ezt megtegyük.
Közelebb kerültünk tavalyhoz képest az A csoport közepéhez, vagy inkább A csoportos már ez a válogatott, mint mondjuk egy évvel ezelőtt?
Én azt gondolom, és minden szám is azt mutatta, ha igazán mélyre nézünk, hogy közelebb kerültünk valamivel ehhez a szinthez. Azt gondolom, hogy a finn meccs az jobb volt, mint tavaly bármelyik top csapat elleni mérkőzés. A svájci is jobb volt, csak volt egy harmad, ahol nagyon rosszul néztünk ki, és ott az eredmény elment, tehát ott az eredményjelzőnek ugyanolyan rosszul néz ki, mint a tavalyi, de azt gondolom, hogy összességében azért jobb volt. Olyan meccsünk, mint az Egyesült Államok elleni nem nagyon volt a tavalyi VB-n top csapat ellen. A bennmaradási rangadóval szerintem mindkét évben meggyőző teljesítmény nyújtottunk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy szépen haladunk előre. Ma ez a realitás, ahol tartunk. Akkor, ha mindent kiteszünk a jégre, ha nem, akkor nekünk itt nagyon csúnya dolgok történnének, de arra büszke lehet minden játékos, hogy én azt gondolom, hogy mindenki mindent megtett az összes mérkőzésen. Így leginkább, ami történt, az mind vagy nagyon jó, de minimum vállalható.
Sikerrel vették az első kört a Roland Garroson Marozsán Fábiánék. A legmagasabban rangsorolt egyes játékosunk Mátia Bellucci oldalán 7-6-6-4-re vert egy hazai kettőst a francia nyílteniszt bajnokság férfi páros versenyének első fordulójában. Marozsán Fábián a hazai szövetség kommunikációs vezetőjének, Siklós Eriknek nyilatkozott.
Mindenkinek fontos, főleg, hogy Grand Slamen tud mérkőzést nyerni, legyen ez egyéni vagy páros. Ezt mindig is mondtam, hogy az egyéni a prioritás értelemszerűen, de hogyha párosban tudok nyerni, annak is nagyon örülök, úgyhogy ez mindenféleképpen pozitív.
Ez azt is jelenti, hogy kicsit jobban vagy egészségileg, mert tudom, hogy küzdöttél itt az elmúlt napokban azért ezzel azzal.
Ezt nem feltétlenül jelenteném ki, ahogy telnek a napok, azért bízom benne, hogy egyre jobb állapotban érzésekkel leszek. Mind a pályán kívül csinálom a dolgomat, valószínűleg egy picit kevesebb edzést fogok végezni, jobban tudjak pihenni, vagy regenerálódni, és készülni majd a következő hetekre, és meglátjuk, hogy páros közben ez mennyire fog visszahúzni, vagy mennyire lesz nehezebb. Azért itt is éreztem azt, hogy egy idő után azért nehezebb volt a játék, meg a koncentráció, de egy betegség után ez teljesen normális. Hát én eléggé közepesre tenném ezt a sallagszezont abból a szempontból, hogy azért voltak jó sikerek, voltak fájó vereségek. Játszottam ugye a legelső sallagos versenyen egy elődöntőt, szerintem ez pozitív. Nem feltétlenül sikerült mindenhol megvédenem a pontjaimat, és nem feltétlenül előrefelé mentem a világranglistán, hanem egy picit hátrafelé, ez nem annyira jó dolog, de próbálom ezt a nagy egészet nézni, és az a fontos, hogy évvégén legyek abban a pozícióban, ahol szeretnék, vagy ahhoz inkább közelebb, mint távolabb, úgyhogy meglátjuk, hosszú még viszonylag az év, jön most egy olyan időszak, ugye a fű, ami nem feltétlenül a kedvencem, és hát soha nem lehet tudni, hogy ez mit tartogat. Remélem, hogy egy pár győzelmet azért valahogy össze tudok szedni, és ez nagyon pozitív lenne, és jól is esne a lelkemnek. Főleg így, hogy az elmúlt pár hétben azért nem sikerült annyira sok mérkőzést játszanom sem, meg nyernem sem. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy mi lesz ebben a következő egy-másfél hónapban itt a fűben. Fűben bármi lehet, az biztos. Nem tudom, hogy kell-e bármit mondanom erre a fűre. Bízom benne, hogy ahogy idősödök, egy picit rutinosabb leszek, és valahogy megtanulom majd használni a játékomat, de egyelőre nem annyira látom még magam abban a szempontból, hogy nagyon sikeres füves szezon tudnék produkálni. De hogyha van egy kicsi szerencsém, és egy jó sorsolás, és jó napokat fogok ki, akkor benne van az, hogy bőven tudok mérkőzéseket nyerni, de ezt meglátjuk majd, amikor a Wimbledon után beszélgetünk remélhetőleg.
Fucsovics Márton viszont párosban is búcsúzott az első kör után. A magyar teniszező az amerikai Marcos Giron oldalán 6-3-6-2-re veszített egy spanyol-argentin duó ellen. Női egyesben Gálfi Dalma is kiesett, miután két játszmában kikapott egyiptomi ellenfelétől a francia nyílt teniszbajnokság női egyes első fordulójából, így nem jutott a 64 közé, és meglepetésre férfi egyesben pedig Daniel Medvegyev búcsúzott 5 játszma után. Én köszönöm szépen a hallgatóknak a figyelmet, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4 perccel múlt 17:30, a mikrofonnál Tóth Béla. Folytatjuk a Hazafutást, méghozzá állandó rovatunkkal, a labdarúgó világbajnokság magazinjával, mert hogy vészesen közeledik a labdarúgó világbajnokság június 11-i rajtja, és utolsó csoportunk következik, amelyet bemutatunk itt a Nemzeti Sportrádióban. Szalai Kristóf helyez minket képbe a G csoport tagjaival. Made you strong. Die, die, ego, darling, darling, let's go. Die, die, ego, darling, darling, let's go. Oh.
Folytatódik a labdarúgó világbajnokságok csoportjainak csapat bemutatója. Most a G csoporttal fogunk foglalkozni, amelyben Belgium, Egyiptom, Irán és Új-Zéland szerepel. De még mielőtt a csapatokkal foglalkoznánk, kezdjük a VB hivatalos dalával. Idén is Shakira adja elő a nyár potenciális legnagyobb slágerét. 2010 után újra a kolumbiai énekesnő nevét kell megjegyeznünk. A dél-afrikai VB óta számos neves előadót kértek fel a labdarúgó világbajnokság főcímdalának eléneklésére. Ilyen volt például Pitbull és Jennifer Lopez 2014-ből. Vagy éppen a most következendő 2018-as oroszországi világbajnokságról Nicki Jam és Will Smith dala. Azért hozzá kell tenni, hogy Shakira a 2014-es brazíliai világbajnokságon is kapott szerepet, hiszen a La 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 című dalát a záró ünnepségen kellett előadnia. De visszatérve az idei VB-re és azon belül is a hivatalos dalra, 16 év és a Waka Waka után tehát újra Shakira. A szám címe az, hogy Die Die. A Die Die olaszul annyit jelent gyerünk, gyerünk, de ez a buzdítás japánul, spanyolul, franciául és angolul is elhangzik a dalban, vagyis szerepel a Vigo, Dale, Ale és Let's Go kifejezések is. A nótának angol és nagyobb részben spanyol nyelvű a szövege, a rugalmasságról és a kudarcok utáni talpraállásról szól. Dale, Ale, let's go. Ennyit a kis zenei kitekintésekről. Na de visszatérve a futballra. A GLU kvartettet Belgium bemutatásával kezdjük. A válogatott beceneve a Vörös Ördögök, és a mostanival a 15. VB szereplésüket pipálhatják ki. Belgium rendszeres résztvevője a foci VB-knek, bár 2010-ben nem jutottak ki a kontinens tornára. Legutóbb Katarban azonban leszerepeltek, és óriási meglepetésre már a csoportkörben búcsúztak. Később ez a kudarc egy generációváltáshoz, és Roberto Martinez akkori szövetségi kapitány állásába került. A belgák Horvátországgal játszottak egy 0-0-es döntetlent, majd 2-0-ra kikaptak Marokkótól, végül ugyan 1-0-ra legyőzték Kanadát, de ez is kevés volt a továbbjutáshoz. Volt nekik egy aranygenerációjuk is, ahol olyan játékosok szerepeltek, mint Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Vincent Kompany, vagy éppen Thibaut Courtois, de a várt arany az évek során elmaradt. A legjobb helyezésük 2018-ból egy harmadik hely megszerzése volt még Oroszországban. Az idei bajnokságra egyenes ágon jutottak ki, a csoport megnyerésének köszönhetően. A szövetségi kapitányuk a francia Rudy Garcia, aki már kihirdette, hogy milyen kerettel utaznak Amerikába. A régiek közül most is ott lesz De Bruyne, Courtois vagy Lukaku, de a fiatalok között is találunk jó néhány jól csengő nevet. Ilyen például a Manchester City-vel idén duplázó Jeremy Doku, vagy az angol bajnok Arsenal támadója Leandro Trossard. legnagyobb kimaradójuk a Juventus csatára Luis Openda. A folytatásban pedig Tőzsér Dániel következik. Légióskodtál, Dani, a Henk csapatában 2010 és 2012 között. Belgiumban mennyire várták a világbajnokságot?
Ez a generáció, mikor én kinyártottam, ez az úgynevezett aranygenerációjuk, ugye akkor még azért eléggé fiatalnak volt mondható. Szóval akkora nagy, különösen nagy hisztériai nem gondolom, hogy lett volna. Szerintem az egyel ezelőtti világbajnokságon vártak tőlük jóval többet. De nyilván azért szerintem minden egyes országnak, akinek megadatik, hogy a futballválogatottja szerepeljen világbajnokságon, azért az felfogozott hangulatot teremt a szurkolók és akár a hétköznapi emberek körében is.
Amikor világeseményre készül egy ország, és ott légióskodsz például te Belgiumban, mit vettél észre a csapattársakon, a játékosokon, a médián, a sajtón, hogy készülnek egy EB-re, VB-re?
Hát úgy gondolom azért a futball körül elég nagy a herce húrca már azért a jelenlegi helyzetben is, tehát vannak jól bevált módszerek egy-egy mérkőzésre való felkészülésbe. Nyilván ilyenkor a reklámok a tévéből, mondhatni a csapból is csak a futball folyik, de hát ez szerintem én úgy gondolom, hogy ez természetes dolog, hogy tényleg minden szinten felfokozott hangulattal vannak szurkolók, a stábok, a tévénézők a világbajnokságot. Szerintem még mi magyarok sem vagyunk ez alól kivételek, úgyhogy sajnos ugye nem tudunk szurkolni a válogatottnak, nem jutottak ki a fiúk sajnos, nem jutottunk ki Magyarország, de én úgy gondolom, hogy azért így is mindenki várja a világbajnokságot.
Nálunk ugye az általános vélekedés, hogy mindenki a válogatottat teszi az első helyre. Ott ezt hogy láttad Belgiumban? A válogatottság az előrébb helyezkedett el, mint a klubban való szereplés?
Azért nyilván a klubcsapatnak tud az ember hétről hétre szurkolni. Az egy kicsit azért közelebb áll az ember szíve csücskéhez, de az egy fantasztikus dolog szerintem, amikor a magyar nemzeti válogatottért tud szurkolni. Akár Magyarországról teljesen mindegy, hogy melyik csapatnak szurkol az ember, hogyha a nemzeti 11 lép pályára, mindenki egyet akar, hogy a csapat nyerjen. Úgyhogy nehéz ezt megmondani, mert az egyiknél ugye hétről hétre szurkol az ember, a másiknál akár csak havonta, két havonta tud szurkolni a nemzeti 11-nek, de mégis azért a válogatottnak szurkolni, amikor elindul a himnusz, szerintem mindenkinek egy különleges élmény legyen, az játékos, táptag vagy szurkoló.
Hogy látod most egyébként a belga válogatottat az idei világbajnokságon? Ugye anno, ahogy már beszéltük, 2014-ben volt az ő nagy aranygenerációjuk, amikor Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Vincent Kompany, Thibaut Courtois, most csak néhány világsztárt soroltam föl, és nem sikerült nekik, akkor a negyed döntőben búcsúztak az argentinoktól, majd aztán 2018-ba ért be ez a generáció, de akkor is csak egy harmadik helyet sikerült elhozni. Most hogy látod, mennyire esélyes a belga válogatott?
Ez az aranygeneráció úgy gondolom, hogy mondhatni már lassan, hogy kiöregedett szinte, tehát ugye a Hazardon, a Kompanyin, hogyha csak ugye ezeket a neveket nézzük, ugye ők már abba hagyták abszolút az aktív labdarúgást, de akár egy Kevin De Bruyne vagy Thibaut Courtois, mind a ketten már azért a karrierjük inkább végéhez közelednek, mint mondjuk amennyi még van nekik hátra. Nem feltétlenül jelenti ez ugyanakkor azt, hogy ne lenne egy nagyon erős és akár egy olyan válogatottja a belgáknak, aki odaérhet az egyenes kieséses szakaszban, még minél több lépcsőfokig akár, hiszen akár ha megnézzük mondjuk egy Paris Saint-Germain-t, amikor a nagyon nagy sztárokkal volt tűzdelve a csapat, nem tudtak igazán nagy sikereket elérni, míg most ugye Luis Enrique alatt Ginorga másodjára játsszák a Bajnokok Ligájának a döntőjét, idézőjelesen kisebb nevekkel, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez nincsen egyenes összefüggésben, és akármi is kisüllyed ebből a világbajnokságból a belgák számára.
Ugye 4 évvel ezelőtt Katarban kiestek a csoportból a vörös ördögök, most ugye Egyiptommal, Iránnal és Új-Zélanddal versengenek majd az első két hely megszerzéséért, akkor egyértelmű innentől kezdve, hogy a csoportból a továbbjutás az alapelvárás a belgáknál is, de nem várják el, nem várjuk el feltétlenül az elődöntőbe, negyeddöntőbe kerülés sem, akkor valahol ott van a realitás a kettő között?
Én úgy gondolom, hogy igen. Tehát, hogy a csoportból szerintem is azért mindenféleképpen tovább kell, hogy jussanak, de nem gondolom, hogy akár mondjuk egy, nem tudom igazán, hogy milyen a sorsolásuk, tehát azt látni kellene, hogy kivel kerülhetnek össze, de nem gondolom, hogy mondjuk elődöntőig vagy döntőig menne ez a belga válogatott azért.
Van-e olyan játékos még a légiós korodból, aki esetleg a belga válogatott közelében van, esetleg tudsz róla, jóba vagy vele, napi kapcsolatba kerülni, van-e ilyen személy esetleg?
mondhatom, hogy jó barátom a Tibó Kurta, ő vele abszolút, de a stábból, vagy ilyen dolgokról nem gondolnám, hogy lenne valaki ott. Akár ilyen orvosi, doktori oldalról vannak még ott a magasan jegyzett szakemberek, de nem tudom, hogy most ők fognak-e utazni a kerettel, vagy nem.
Az elmúlt percekben Tőzsér Dániellel beszélgettem, aki 2010 és 12 között légióskodott Belgiumban a Henk csapatánál. A G csoportban kapott helyet Egyiptom is, amely válogatott 8 év szünet után tér vissza a futballvilág színpadára. 2018-ban kiestek a csoportkörből, mivel 0 pontot gyűjtöttek, és ezzel az utolsó helyen zártak. Ha visszaemlékszünk, ez volt az a világbajnokság, ahol egyiptomi szempontból kulcskérdés volt, hogy Mohamed Salah felépül-e a sérüléséből. Hiszen néhány héttel korábban a BL döntőben Sergio Ramos úgy lerántotta a vállánál fogva a Liverpool legendáját, hogy el kellett hagynia a pályát, és sokáig kérdéses volt a szereplése Oroszországban is. De végül vállalta a játékot az egyiptomiak tízese. Az első meccsen kikaptak 2-1-re Szaúd-Arábiától, majd a folytatásban 3-1-es vereség Oroszországtól, végül 1-0-ra kaptak ki Uruguay együttesétől. Egyiptom, vagy becenevén a fáraók, a negyedik világbajnokságukra készülhetnek. Először még 1934-ben játszottak, ahol éppen Magyarország ellen kaptak ki, és estek ki utána. Ezek után 1990-ben, majd 2018-ban utazhattak VB-re. Érdekesség, hogy még sosem sikerült tovább jutniuk a csoportból. Az idei világbajnokságra tükörsimán jutottak ki Salahék, 10 meccsen 26 szerzett ponttal és 22-es gólkülönbséggel. Szövetségi kapitányok Hussam Hassan, aki már szintén nyilvánosságra hozta, hogy kikkel utazik a tornára. Talán mondani sem kell, hogy a legnagyobb sztárja Mohamed Salah is ott van a listán. Az egyiptomi csapatkapitány most búcsúzott az Anfield Roadtól, de hamar új lendületre kaphat, hiszen mellette rohamoz majd a Manchester City támadója is, Omar Marmus. Talán tőlük várhatják a csodát a Nílus partján. Irán. A becenevük Team Melli, vagyis a nemzeti csapat. Irán a 7. világbajnokságára kvalifikálta magát. Először 1978-ban, majd 1998-ban és 2006-ban is kijutottak, de ami érdekesség, hogy a 2014-es VB óta állandó résztvevői a kontinens tornának. Viszont Brazíliában is, Oroszországban is és Katarban is kiestek a csoportkör után. Irán az ázsiai VB-selejtező 3. szakaszából jutott ki, 10 meccsen 23 pontot gyűjtve, Üzbegisztánt megelőzve. Sokáig kérdéses volt a szereplésük az Egyesült Államokban a háborús konfliktus miatt. De végül a FIFA elnöke Gianni Infantino többször is megerősítette, hogy Irán ott lesz a VB-n. A biztonság kedvéért azért az alaptáborukat az USA-ból áthelyezték Mexikóba. A legnagyobb sztárja a Team Mellinek, kétség kívül Mehdi Taremi, aki jelenleg az Olimpiákos csatára, de korábban szép számmal termelte a gólokat a Portóban, illetve megfordult az olasz Inter csapatában is. Új-Zéland, becenevén All Whites. A 3. világbajnokságukra készülnek, hiszen 1982 és 2010 után sikerült újra megváltani jegyüket. Érdekesség, hogy 2010-ben Dél-Afrikában még Olaszországot is sikerült megelőzniük a csoportban, de tovább jutniuk akkor sem sikerült, és valljuk be őszintén, most sem egyértelmű favoritok az első két hely megszerzésére. Az óceániai térség 3. selejtező köréből jutottak ki a VB-re, miután legyőzték Új-Kaledóniát 3-0-ra. Új-Zéland legnagyobb nevű játékosa a Premier League-ben szereplő Nottingham Forest csatára Chris Wood, aki a 2024-25-ös idényben 20 gólt szerzett az angol első osztályban, de korábban játszott a Newcastle-ben és a Burnley-ben is. A folytatásban az új-zélandi sportviszonyokról a korábban 5 évig új-zélandi nagykövetként dolgozó Szabó László Zsolt beszélt Cserés Bendegúznak.
Nálunk Magyarországon azért magától értetődő, hogyha mondjuk kijutnánk a VB-re, akkor fesztivál hangulat és örömünnep lenne. Mi a helyzet Új-Zélandon? Ugye most harmadszorra jutottak ki történelmük során a labdarúgó világbajnokságra. Mit jelent ez most nekik?
Hát azt ne várja, hogy tömegek fognak az utcára menni Új-Zélandon, bár hogyha a rögbibe történt volna ugyanez, bár ott leginkább világbajnokságot szoktak nyerni, az a nagy eredmény, nem pedig, hogy kijutni egy világbajnokságra. A futball nem ennyire népszerű Új-Zélandon, de ma már a népszerűsége egyre inkább fokozódik. Annak is köszönhető talán mindez, hogy a rögbié pedig egy kicsit visszaesik komoly balesetek és sérülések miatt.
És akkor inkább utána nézek egy ilyen biztonságosabb sportnak, mint a futball?
Így van, a futballt annak tekintik, hát hiszen a rögbibe azért a testest elleni küzdelem az nem csak a lábakat érinti, hanem a teljes testet, és komoly balesetek szoktak előfordulni, agyrázkódás és stb. A fociban azért ilyen nem történik, és a fiatalok egyre inkább a kereklabdát is szeretik most már űzni a hatalmas parkokba Új-Zéland szerte.
És azt gondolom akkor azt is magával hozza, hogy a futballjuk folyamatosan fejlődik, vagy fejlődhet.
Így van. Az új-zélandi futball fejlődik, elsősorban persze alapszinten mondhatjuk ezt, hogy szélesedik a bázisa. Az új-zélandi bajnokságban 10 csapat játszik a nemzeti bajnokságban, és van egy csapat, a Wellington Phoenix, a főváros csapata, amelyik az Ausztrál A-ligába, a profiligába játszik. Új-Zélandon nincsen profiliga, tehát a bajnokság az ilyen félprofi alapon működik. Egyébként a Wellington Phoenix, ugye a 12 csapatos Ausztrál bajnokságban vesz részt, mint mondtam, és ugye egyes idegenbeli meccsekre 3000 kilométert utazik oda, és 3000-et vissza, tehát ez nem egy könnyű vállalkozás. Éppen a második helyet érte el a mostani bajnokságban, a legjobb eredményt elérve eddig, mert eddig a harmadik volt a legjobb. Aki futball szerető, az követi a futballt. Egy-két játékosuk eljutott Európába is, hogy csak egy példát mondjak, ugye Chris Wood, aki most a Nottingham Forestbe játszik, ugye ő már elég régóta új-zélandi válogatott, és régóta Angliában focizik különböző csapatokban, de volt korábban egy Winter Rufer nevű játékosuk, akit pedig a Rehagel féle Brémába játszott, és német bajnokságot is nyert valamikor. Ma egyébként az ő fia a Wellington Phoenixnek, és ha jól tudom, akkor a válogatottnak is a csapatkapitánya.
Még annyi érdekességet találtam az új-zélandi válogatottal kapcsolatban, hogy Schwanner János, korábbi magyar edző, szövetségi kapitánya volt egy éven keresztül a válogatottnak.
Így van, 1967-68-ban ő volt a szövetségi kapitánya az országnak. Ezt én is egyébként meglepetéssel tapasztaltam, amikor még annak idején utána nézegettem az új-zélandi futballnak. Nagyon sok minden nem lehet egyébként, nem lehetett ott Új-Zélandon vele kapcsolatban felkutatni, hogy mennyire őrzik, vagy még mindig emlegetik az ő munkásságát.
A közembereknek, a lakosságnak milyen a kapcsolata egyébként a futballal? Tehát itthon Magyarországon, vagy akár egész Európában magától értetődő, hogy nagy eséllyel a fiatalok focizni kezdenek, akár a Grundon, téren, Új-Zélandon, abban a térségben ez hogy van?
Tanítják az iskolában a futballt, és az az érdekes, hogy 11 éves, 12 éves korig a fiúk és a lányok együtt fociznak, csak utána válik ez ketté. Egyébként a új-zélandi lányok jók a fociba, tehát elég jó eredményeket szoktak elérni, talán jobbat is, mint a fiúk. Lehet, hogy ennek is köszönhető, hogy kiskorban koedukált futballcsapatok vannak, de járnak a meccsre, beöltöznek, szurkolnak, tehát ez nagyon hasonló ez ahhoz, mint ami Európában van. Nyilván kisebb léptékben, mert hát, hogy nem a futball az első számú sportág Új-Zélandnak.
Az elmúlt percekben Szabó László Zsoltot lehetett hallani, aki Cserés Bendegúzzal beszélgetett. És végül pedig Elpap István VB történeti passzusát lehet hallgatni.
A 2014-es világbajnokság selejtezőjében kudarcot valló válogatott élén Egervári Sándort nem kis meglepetésre Pintér Attila váltotta. Őt gyorsan Dárdai Pál, majd a Berlinbe szerződő edző helyén 2015-ben Bernd Stork, és a generációs élményt jelentő 2016-os EB kvalifikációt követően joggal remélte mindenki a VB szereplést is. Hiába. A ferőeri döntetten, majd a Svájc elleni hazai vereség jelezte, hogy nem osztanak nekünk lapot, és miután Portugália is a csoportban volt, semmi esélyünk nem volt az első két hely valamelyikére, ráadásul a finisben Andorrában is sikerült kikapnunk. Nagyobb bukta volt ez a selejtező, mint az előző, a hollandiai 8-1-jel. Bernd Stork sem maradt, és a 2018 tavaszán kipróbált és gyorsan távozó Zsorzs Lékensz után az év szeptemberében megérkezett a válogatott kispadjára Marco Rossi. A Nemzetek Ligájában a B divízióba jutással kezdett, az A-ligába is sikerült fellépni. 2019 végén beköltözött a Puskás Arénába, és megjárta a 2021 nyarára halasztott EB-t is. Így mindenki abban reménykedett, hogy összejön a 2022-es VB-re jutás is. Aztán hiába vettünk el 4 pontot a lengyelektől, és játszottunk idegenbeli döntetlent Angliával, ha az albánok elleni oda-visszavágós vereségekkel megint elszálltunk.
Falai Kristóf összeállítását hallottuk. A hazafutás a végére ért. A szerkesztő Szalai Kristóf nevében is búcsúzik a műsorvezető Tóth Béla. A hangmérnök Jámbor Tamás folytatja itt a stúdióban, de már Szegő Tiborral. Viszont hallásra.
Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
De találnom nem volt nehéz, de hogy velem maradj, én voltam túl kevés. És már nem az bánt, hogy nem vagy itt, hanem az, hogy hiányzol. És nem az fáj, hogy szeretlek csak, hogy minden hiába volt. Tudod, nem az a gond, hogy hazudsz nekem. De miért van úgy, mindig elhiszem. És nem az a baj, hogy játszadozol, hanem az, hogy velem teszed. És hogy én így is szeretlek, pedig te mindig ilyen leszel. Mondd, aki elmegy, ugye hazatér. Egyszer újra hazaér, és minden újra úgy lesz, mint a legelején. Mondd, aki elmegy, ugye hazatér. Egyszer újra hazaér, és minden újra úgy lesz, mint a legelején. Az a gond, amit velem teszel, de csak nekem fáj, hogy mindig elfelejtem. Nem a fájdalom, ami kínos, inkább a hátrahagyott nyomok. És ma nem az bán, hogy nem változol, hanem az, hogy én sem tudok. Aki elmegy, ugye hazatér. Egyszer újra hazaér, és minden újra úgy lesz, mint a legelején. Mondd, aki elmegy, ugye hazatér. Egyszer újra hazaér, és minden újra úgy lesz, mint a legelején. Sem tudod. Mondd, aki elmegy, ugye hazatér. Egyszer újra hazaér, és minden újra úgy lesz, mint a legelején. Mondd, aki elmegy, ugye hazatér. Egyszer újra hazaér, és minden újra úgy lesz, mint a legelején.
Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
Műsorajánló.
Női kézilabda.
A női klub kézilabdázás csúcspontja, ahol két nap alatt dől el az egész szezon sorsa. A budapesti MVM Dóm ad otthont a kontinens négy legjobb csapatának, ahol a feszültség szinte